Az archivált Duchamp szimpózion. A Marcel Duchamp 100. születésnapi alkalmából szervezett szimpózium előadásainak hangfelvétel gyűjteménye. Az ELTE BTK esztétika tanszékén 1987. december 11-én elhangzott előadások felvételei következnek. A szimpóziont szervezte Galántai György és György Péter. A hangfelvételt Galántai György készítette. A korabeli hangfelvételeket újrahasznosította az első pesti egyetemi rádió. A felvételek az Artpool Művészetkutató Központ hangarchívumában találhatóak, illetve elérhetőek az Artpool honlapján a http://artpool.hu/Duchamp/MD Spirit címen, ahol az előadások szövege és fotódokumentációja is elérhető. A bevezetőt dr. Görgényi Frigyes mondja. Görgényi Frigyes gyógyszerész-vegyész és amatőr sakkozó. A találkozó után megjelent könyvei. Egy bizonyos Marcel Duchamp 1994-ben és Duchamp rátalált a gyalogútra 2005-ben.
Az első 40 lépése, két óráig, két és fél óráig, után találkozó 20 lépése, egy óra vagy másik, bizonyos, tehát kapnak egy 6-7 órát arra, hogy egy hosszú, rendes sakkjátszmát lejátszanak, függőparti, aztán hogy ötöltben nem helyezedik be, akkor elnapolják. Ez a normális játék. Az abnormális játék, a snellezés vagy villámjáték, amikor 5 percet kap mindenki arra, ez fog most is történni tulajdonképpen, hogy olyan mondani valahogy elmondani, mert ez egy 50 perc, vagy másfél óráig kellene mondani. A rendes sakkozók is játszanak, őrült játszanak, tehát nagy verseny után is leültek a legjobb, hogy játszanak. Tehát arról van szó, hogy aki szót kap, az leüti az óráját, és utána 5 percig megy az óra, 5 perc után van egy zászlónak nevezett dolog, hogyha ez a zászló a végéig, akkor leesik a zászló. Ennyi a sakkozóknak a működése. Nem csönget, azért nem csönget, mert hogyha csöngetne, akkor észre lehetne venni. Ebben a trükk az 5 perces játszmában az nem csak, hogy le kell játszani, hogy egész játszani 5 perc alatt, hanem az, hogy figyelni kell, hogyha az állás teljesen rossz, mondjuk az én számomra, de az ellenfelem órája esik le, akkor én nyerek, bocsánat, hogy fordítva, most teljesen mindegy, tehát az időnek nagyon szerepe van.
Görgényi Frigyes bevezetőjét hallották. Következik Beke László művészettörténész előadása. Beke László a szimpózión időpontjában az MTA Művészettörténeti Kutatócsoport tudományos munkatársa és a Lyoni Lumière Egyetem vendégprofesszora. Később a Magyar Nemzeti Galéria festészeti osztályának főosztályvezetője, majd a műcsarnok főigazgatója. 2000-től az MTA Művészettörténeti Kutatóintézetének igazgatója. Kutatási területe a 19-20. Századi művészet, különös tekintettel a fotó, film és videó történetre és elméletre. Beke László nincs jelen személyesen a szimpóziónon. Telefonon tartja előadását.
Néhány nappal ezelőtt Szent Jobbi Tamással sétálgattam Lyon óvárosában. Hirtelen megálltunk egy kirakatnál, amely mögött egy nagyon édes, 5-6 éves, vagy koreai, vagy kínai, vagy japán kislány zongorázott. Szent Jobbi Tamás ennyit mondott, odamutatott, és azt mondta, hogy Namcsung Pék. Én 2 lépéssel odább vártam meg, én egy fürdőszoba berendezés kirakatát néztem közbe, és egy pidére mutatva úgy válaszoltam, Marcel Duchamp. Utólag belátom, hogy ez a megállapítás esetleg téves volt, mert Rose Selavit lehetett volna mondanom. Ugye az Urinoir az férfi, a bidé az inkább női felszerelési tárgy. Oda szeretnék kiukadni ebből a kis történetből, hogy ugye Marcel Duchamp volt az, aki miután kiállította a pissoárját, azt mondta, hogy Amerikában a legnagyobb műalkotás a vízvezetékek. Namcsung Pék volt az, aki azt mondta, hogy Marcel Duchamp mindent előre kitalált, kivéve a videót. Miután végig elemeztük Szent Jobbi Tamással ezt a történetet, arra megállapodásra jutottunk, hogy mi teljesen hülyék vagyunk, és bevettük azt, amit a Duchamp nekünk javasolt, hogy akármerre megyünk, mindig a művészetre kell, hogy gondoljunk. Az öreg úr meglehetősen agresszív volt, ő találta ki ezt az egész procedúrát. Hogy tudnélik a művészetből kikacsingatni az életre, és agresszív módon ráerőszakolni mindenkire ezt az elképzelést. Most rajtunk van a sor, hogy az egészet megfordítsuk. Úgy gondolom, hogy akkor jutunk el az igazi művészethez, hogyha nem foglalkozunk vele, inkább az életre specializáljuk magunkat. Na most ezt azért is mondom, mert ha nem figyel az ember oda a művészetre, akkor rengeteg felfedezést lehet tenni. Én például most tettem egy óriási felfedezést Marcel Duchampal kapcsolatban, úgyhogy nem foglalkoztam vele. A következő a felfedezésem, ugye eddig mindig azt mondták, hogy a Marcel Duchamp ezzel a vízelibaterrel, az aglegény életformával tulajdonképpen modellezett egy jövőbeli művészformát, vagy életformát, az androgynitást. Véleményem szerint szó sincs erről. Nem ezért választotta az aglegény életmódot Marcel Duchamp, hanem azért, mert nagyon előrelátó. Ezt most már a saját tapasztalatomból tudom, elmondok erre egy példát. Ha az ember nem aglegi, hanem családja és gyerekei vannak, és szöntetesen Franciaországban van, akkor ugye megtörténhet vele, hogy az egyik vagy másik gyereke, vagy a felesége megbetegszik. Ha az ember beteg, az egy elég kemény dolog, mert az orvost meg kell fizetni, az jelen esetben két főre nézve körülbelül 300 frank. Ezzel semmi újat nem mondtam, mert Magyarországon nem olyan veszélyes a helyzet, ott ez többnyire majd, hogy nem ingyenes egyelőre. De ugye ez semmi probléma nincs tulajdonképpen, mert az ember betegbiztosítással is tud élni, annál is inkább, mert elejétől fogva fizeti a betegbiztosítást, tehát joga van ahhoz, hogy az orvosi költségeket vissza tudja téríteni. Mi ilyenkor a teendő? Tulajdonképpen semmi, mert a munkaadó elküldi a papírjait a betegbiztosító céghöz, az pedig egy idő után értesíti a beteget, vagy a család fenntartót, hogy bizonyos egy űrlap segítségével bizonyos dokumentumokat után össze kell gyűjteni, utána minden rendben van. Te közben természetesen fizeted a levonásukat, amivel megváltod az orvosi díjadat, hogy világosabb legyen a helyzet, hogy amit te fizetsz, azt visszakapod és kifizetheted vele az orvost, ha tudod. Igen ám, de az orvosi, vagy a társadalom biztosító nem küld űrlapot, mint ahogy megígérte. Erre az ember bemegy a kerülethez, és elmondja, hogy mi a probléma. Ilyenkor azt mondják, hogy az a probléma, hogy az anyakönyvezési számot a betegbiztosítási központból még nem kaptuk meg, se baj, majd ők elintézik, hogy megkapjuk. Néhány nappal később meg is érkezik ez az anyakönyvezési szám, amely egyelőre ideiglenes, mert körülbelül 6 hónapba kerül, hogy egy véglegeset kapjál, de se baj, mert az ideiglenes ugyanannyit ér, mint a végleges. Ezek után te már kérheted azt, hogy nyissák meg a te dokumentációdat az illető irodában, amit úgy neveznek, hogy dossziét kell felfektetni. Ehhez nem kell más, mint egy fotokópia az itt tartózkodási engedélyről. Azon kívül az első havi fizetésednek igazolásának.
Laci, itt a sakkóra kezd lejárni.
Fotokópiája, nem sokára be fogom fejezni. Ugyanakkor kell még a gyerekek vonatkozásában egy iskola látogatási igazolás is. És hát természetesen a bankszámládnak a száma, amire majd ráutalják a pénzt, valamint az illető betegnek a tartózkodási engedélye. Igen ám, csak a probléma az, hogy a beteg, aki történetes esetben a gyerekem, az csak később kaphatja meg a tartózkodási engedélyt a rendőrségtől, mert ő csak azután kaphatja meg, miután én megkaptam, én nekem pedig körülbelül 2 hétre szükségem van, hogy megkaphassam. Na most ezzel nem terhelem a tisztelt hallgatóságot, hogy ezeket a papírokat hogyan kell beszerezni, de miután mind megvan, vissza. visszamegyek a betegbiztosítóhoz, aki közli velem, hogy mivel későn adtam be a papírjaimat, ezért már csak visszamenőleg csak úgy tudok betegbiztosításba részesülni, ha visszamegyek a rendőrségre, és kérek egy igazolást arról, hogy én már jóval korábban beléptem az ország területére. Ezt némi utánjárás után remélhetőleg meg is lehet szerezni. És ezt a rövid... Halló?
Igen?
Ezt a rövid történetet kizárólag azért meséltem el, mert Marcel Duchamp, aki mint francia állampolgár és időnként amerikai lakos, annyira előre látta az összes bonyodalmakat, hogy jobbnak tartotta egy aglegény életmódot élni, hogy elkerülje az ilyen problémákat, és a művészetnek szentelhesse magát. Erre én azt mondom, hogy abból, hogy a Duchamp-féle agresszióból kikeveredjek, sokkal egyszerűbb nem foglalkozni Duchamp-mal és a művészettel, hanem kizárólag az ilyen mindennapi életmódokkal, és mindennapi intéznivalókkal, és amennyiben az ember ezt lelkiismeretesen csinálja, a sors megaleándékozza az olyan felfedezésekkel, mint az enyém is, nevezetesen az, hogy Marcel Duchamp nem az androgenitás irányában ment, ez egy óriási tévedés volt, hanem mint jó ügynök és előrelátó üzletember egyszerűen elkerülte a fölösleges problémákat. Én a magam nevében ezt kívánom a magyarországi szakértőknek is, rengeteg felfedezés birtokába fognak jutni.
Az interjút megköszönjük, és a válaszunk az az, hogy el fogjuk küldeni a legrövidebb időn belül a magyarországi Duchamp szimpózion anyagát, úgy mint magnetofon szalagon, úgy mint fényképeken.
Nagyon remek, nagyon remek. Szabad még egy mondatot mondanom?
Igen.
Ezt nem muszáj a tisztelt kollokvium tudomására hozni, de akit érdekel. Van a Duchamp-nak az utolsó nagyműve, az Etam Donné.
Igen.
Egy közismert alkotás.
Igen.
Egy ruhátlan hölgyel.
Igen.
A középpontjában. Az újabb Duchamp kutatás kiderítette azt, hogy ez a Courbet-nak a Világ kezdete című alkotására megy vissza, ami egy hasonló motivumot ábrázol, tehát egy hölgyet ruha nélkül egy meglehetősen érdekes pozitúrában. Az érdekesség az, hogy a francia irodalom szerint ez a kép egészen a II. Világháborúig a Budapesti Szépművészeti Múzeum tulajdonában volt, mint a 60-es évek jeles darabja.
Köszönjük az adalékot!
Én nem tudom, hogy hova került a kép, lehet, hogy most is ott van a raktárban. Tessék utána.
Ma este felszólítjuk a kollégákat.
Aradi Nórának a Courbet monográfiában esetleg benn van a kép, én nekem nem volt alkalmam föllapozni.
Felszólítjuk a kollégákat.
Hát szervusztok és jó munkát kívánok.
Jó. Szia Laci, köszönjük szépen.
Beke László előadása után következik Peternák Miklós. A szimpózion időpontjában ösztöndíjas az MTA művészettörténeti kutatócsoportban és tagja a Balázs Béla stúdiónak. Később a Magyar Képzőművészeti Egyetem intermédia tanszékének vezetője, majd a C3 Kulturális és Kommunikációs Központ alapítvány igazgatója.
Tisztelt jelenlévők! 1970 valahánynak a szilveszterén úgy döntöttem, hogy az Alfa Mozi műsorát fogom megtekinteni, megnézem, hogy mi történik. Egy ilyen alkalomkor, amikor egy moziterembe gyűlnek össze emberek, megünnepelni szilvesztert, rendkívül érdekelt maga a szituáció is, és elsősorban az, hogy milyen módon működik a ekkor szilveszterkor a várost járó művészek hakni tevékenysége, a berohanás és a kirohanás fázisai. Ez úgy zajlik itt a mozi teremben, hogy ugye a székek, különösen azok számára, akik az Alfa moziba is jártak, eléggé ismeretesek. Egy filmet levetítenek és elkezdődik a műsor. Közben évfélkor egy katartikus pillanat történik, amikor a közönség feláll és mindenki a előre bekészített pezsgőt és poharakat kezdi elővenni a szatyorból, és a székek felcsattanó hangjai, a pezsgős üvegek durranása, a kibugyanó pezsgő rendkívül érdekes hanghatásokat eredményez. Én természetesen a készületleneknek a zavarodott figyelmével szereztem itt tapasztalatokat. Mivel más dolgom nem volt, nem ismertem a helyzetet, a szokásokat, és nem tudtam azt, hogy ez tulajdonképpen máig ható érvényű lesz számomra, pontosan máig, és a jelen helyzetben azon kellett elgondolkoznom, mielőtt idejövök, hogy az itteni jelenlétem az ottani események melyik részével áll igazán kapcsolatba, és nem pusztán azért kell azt mondanom, hogy tulajdonképpen a hakni brigádok jelenléte az, ami rám itt is vonatkozik, mert ugye a közönség előadó szituáció ez ilyen, hanem azért, mert abban a sajnálatos helyzetbe kerültem, hogy a mai nap egyszerűen három helyen kellene különböző dolgokat csinálnom is jelen lennem. Ebből adódott az a következtetés, hogy ebben az esetben viszont az én itteni előadásom egy ilyen, ennek a szimpóziónak a kereteit meghatározó haknivá kell, hogy váljon, ami a jelen kontextusban egyet jelent egy régebbi tervemnek a realizálásával, hogy egy eléggé ismert szöveget, feltétlenül sokan ismerik, szeretnék felolvasni. Marcel Duchamp, A teremtő aktus. Mindenekelőtt vegyük szemügyre a művészi alkotás két pólusát, két oldalát, egyrésztről a művészt, másrésztről az utókor befogadót. A művész úgy tűnik olyan médiumként hat, mely a téren és időn túli labirintusban keresi a letisztuláshoz vezető utat. Ha a művészt a médium tulajdonságaival ruházzuk fel, akkor esztétikai szinten el kell vitatnunk, hogy tudatában lenne, mit és miért tesz. A művészi termék megvalósulási folyamatában a művész minden döntése a tiszta intuíción alapul, amit lehetetlen valamiféle önelemzésként lefordítani, legyen a szóban kimondott, leírt vagy csak elgondolt elemzés. T.S. Eliot írja a Hagyomány és Egyéni Tehetség című tanulmányát. Minél tökéletesebb a művész, annál jobban szétválik benne a szenvedő ember és az alkotó ész, annál tökéletesebben fogja az ész elválasztani és átalakítani alapanyagát, a szenvedélyeket. A művészek milliói alkotnak, közülük csak néhány ezret vesz észre és fogad el a közönség, és még kisebb azoknak a száma, akik az utókor figyelmére is számíthatnak. A művész végső soron bármilyen hangosan hirdetheti zsenialitását, meg kell várni a néző ítéletét, hogy kijelentései társadalmi elfogadást nyerjenek, és az utókor a művészettörténet imakönyvébe helyezze őket. Tudom, hogy ezt a nézetet számos művész nem méltányolja, sokan elutasítják a művész médium szerepét, és tudatuknak a teremtő aktusban betöltött szerepére hivatkoznak. A művészettörténet mégis mindig a művészek racionális magyarázataitól függetlenül döntött a műalkotás kérdésében. Sajnos a sakkora nem működik. Köszönöm szépen!
Peternák Miklós előadása után következik Sebő Talán, filozófus, író, képzőművész. Sebő Talán a szimpózión idejében évenként művészeti fesztiválokat szervez. A rákövetkező évtől szervezi a Titanic fesztiválokat. Évekkel később Gondolatcsere rádiót működtet heti rendszerességgel a Fix rádióban. 2007-ben Die Planung címmel Berlinben jelenik meg regénye.
Én erre a papírra azt írtam, hogy az ürügy tautológiája, ezt később zárójelbe tettem. Amiről beszélni szeretnék, az a kapcsán áll fenn. Kezdetben probléma lehetett volna, hogy hol kezdeni, de a teljest bárhol lehet kezdeni, az egész felel, mint olvashattuk. Duchamp est adott, és amiről beszélni szeretnék, e kapcsán, az a vonatkozás tartomány, ezt is azonban mereven a maga általánosságában értve. Amit befogadás, fogás vagy kifogadás szempontjából kezelünk, az számunkra valamilyen aspektusból fontos, és itt a pillanatban érdekeljen bennünket a kérdésnek pusztán az a porcikája, hogy meddig. Meddig az a dolog, és hát a ready-made, ami. Ez a határosság kérdésnek egy része. Mint tudjuk, a határosság kérdés a középkor óta áll fenn igazán, és a 19. század óta megvan még spékelve a hatás kérdésével is. Ettől fogva tehát, ha valamit teszünk, és ez lehet természetesen alkotás is, bár erről beszélni Duchamp forradalma óta azt hiszem most blasfémikus, most fölvetődik a kérdés, és ez nem gall, hanem frank, hogy kinek csinálunk. Ezt a kérdést most próbáljuk meg unideologikusan nézni, már csak annak okán is, hogy itt nem egy, a szó tágabb értelmével politikai, szociológiai kérdésről van szó, hiszen abban az esetben eszmetörténeti kérdésként merülne fel a probléma, hanem valahol ott, ahol a főnév kezd átmenni melléknévbe. És hát messze vagyunk még e szinten attól, hogy szellemtudományosan vennénk nagyító állkérdést. Ismeretes az a tény, hogy Duchamp azzal, hogy egy felfordított pisztolyt kiállított, ezzel ledöntötte azt, amit művész és nem művész, művészi és köznapinak mondható tett között falként állt. Ez a határlepusztítások egyik legszebb formája, mert demokratikus és közszeri, engem, gondolom mindnyájunkat, barátságosan átölelő gesztus a meleg szeretettel sugározzát. És ha már itt tartunk, e kapcsán, engedjétek meg nekem, legyetek szívesek, hogy egyik kedvenc mondatomat elmondhassam, nevezetesen azt, hogy ez a Duchamp-i lépés körülbelül úgy aránylik a szabad, ha szabad ezt a kifejezést használni, a romantika előtti és utáni határlepusztításokhoz, amint Exupéry kijelentése, mely szerint az ember igazán csak a szívével láthat. Magához az egész német filozófiához, amelyet csupán ezen egy mondatával számomra túlszárnyalt. Ez pedig Gall. Nos, eme forradalma mindannyiunkban legmelegebb és leghálásabb érzéseket, gondolatokat hozta ki, s ma, gondolom, sokat hallhatunk másoktól, itt vannak, ezen pozitív tartalmakról. Ami engem e kapcsán érint, az tehát az lenne, hogy vizsgáljuk meg a túlsó oldalt is. A szellemfilozófiai oldal felől kérdezve egyértelmű miért, egyébként az ürügy pedig tág. Idejön azonban még épp az a szociálpszichikai tényező is azonban, amire szerintem ügyelni kell, hiszen ha valaki egy olyan forradalmat hoz létre, amely az átvételekben a demokratikus felé juttat és jut, bekövetkezhetik az is, hogy a Duchamp-i, és azt hiszem, csak akkor járok a legprecizebben, ha azt mondom, dolgok. Nos, bekövetkezhet az, hogy az átvevő negatíve reflektál valami okból kifolyólag a Duchamp-i dolgokra. Most engedtessék meg nekem e kapcsán azt kijelentenem, hogy nem befogadás alapon fogom végigkísérni a jelenségeket, nem a kiváltás és a konkludálás mentén, hanem ezeket egyben véve. Az a négy affekció, amit időszűke miatt most venni fog, az undor, az unalom, a düh és az ostobaság lesz, mint reflexió. És megpróbálok e kapcsán eljutni valami visszaérkezéshez, ami a ma estéhez kötődik egy nem hatás elemzésen keresztül. Ez pedig görögös. Az undor esetében egy intellektuális túllökettel van dolgunk. Egyfelől áll az, hogy az állakhoz képest a mentális túlpozíció önmegítélten túl magas, másfelől az, hogy függetlenül az állak belső mennyiségi és működési összetevőitől, emezek egymáshoz képesti változásától a megítélésben, ezek szorzata egyfajta túlcsordulást okoz az állagot illetően. Kezd a petefészkünk tele lenni. Kialakul a csömör, azaz eltűnik a primer megítélt minőség, és már csak a mennyiségi oldal léphet, nyilván csak nőhet, annak okán, hogy feltételezzük, hogy a közegben nem állt be információ csökkenés. A csömör tehát odáig kezdi nőni magát, hogy már a mentális homeosztázist kezdi veszélyeztetni, és még messze vagyunk a mentális ekvilibrium megbillenésétől. Attól a szakasztól kezdve, hogy aktív mentális állapotunkat, amelynek ismerten egyfajta jó közérzet állapot felel meg, tehát amikor ezt az állapotunkat veszélyhelyzet éri, alakul ki ezen irányba való haladásunk legmagasabb foka, az undor. Itt már a fentiekben említett kétféle error oly mértékű, hogy a szervezet a mentális állapot visszanyerése véget elhárító mechanizmust alkalmaz, és ez a kitérés. Ez egy drámainak is mondható visszamullás, hiszen azzal, hogy visszavonjuk az információk befogadását, önmagunkat tesszük valamilyen fokú zárójelbe. Mielőtt tovább mennénk ezen zárójelbe tételhez, látnunk kell ismét a látni szeretnék görög egységét. Elfordultunk attól, amit nemhogy szeretni nem szeretünk, nem csak hogy kedvelni nem szeretünk, de ami kifejezetten visszautasított bennünket. Hová? Egy régebbi homeosztatikus szituációnkba. Ez lenne az a mentális túlpozíció, amelyről beszéltünk? És hol van akkor az, hogy a többlet révén látóbbak lennénk, vagy lehetnénk? De milyen mentális többlet az, amely bennünket a nemlátásba taszít? Honnan kérdezi a bizonyos többlet? A probléma megfelelése eladázásának biztosságában forduljon most az unalom felé. Az undor fennállása, szubszisztálása kapcsán világossá lehetett, remélem, hogy adott volt az információ hordozó közül egy, a figyelem szempontjából egy kiemelt információ hordozó, amelynél a viszonyban a fenti változások végbe menni tudtak. Az unalom esetében a hasonlóság a túlcsordulás esetében is, de privilegizált, a priorizált státusú információ helyett itt homogenitás áll fenn. Nem a banán tudjuk, hanem mindent, ami ezen állapotot fenntartja, legalább létezésével. Elegünk van belőle. Ez a túlcsordulás azonban egészen másféle, mint az undor esetében levő. Ez nem okoz lényegi szinten egyfelől semmilyen kibillenést, Másfelől, bár itt is a minőség tűnik el a megítélésben, nem taszítja az embert nem látásba. Jól lehet, a passzivitást még képes okozza és okozni. Arra gondolhatnánk logikusan, hogy ez nyilván azért van így, mert itt nincs kiemelt fontosságú információordozó. Ezt támogatná látszólag meg, hogy az unalom esetében egyfajta volumenű világelegünk van, s lám mégsem ostobulás iránya felé lépünk. E kapcsán meg, hogy aféle szavakat használok, ez meg magyar és cserélő. De hát mitől van akkor végül is az, hogy világelegünk van kicsiben, holott nincs kiemelt információhordozó, sőt, e világseg állapotot nem követi az információhordozóval szembeni kitérés. Ráadásul világelegünk van, de nem az ostobulás felé jutunk a túlcsordulás útján. Ezek szerint a passzívnak megítélt unalom valamilyen halálosan aktívra épül? Mielőtt azonban erre rátérnénk, felelnünk kell egy kérdésre. Mitől adott az unalom hátterében az, hogy elegünk van a világban? Sejtésünk szerint ezt azt a homogenitás sikamlósága okozza, valami, aminek a szövedékében nem vagyunk képesek behatolni. Több elágazási ponthoz érünk, mindjárt vége van. E behatolási képtelenség miért nem dühöt vált ki? Az unalom mögött tehát áll mégis valami? Megválaszolandó ezeket most már válaszolnunk kell arra, hogy bár e világseg állapot állt elő, ami horizontja miatt és véget súlyosabb eset, mint az undor, ez mégsem váltott ki kitérést. Sejtésünk szerint ez valahol ott tapisztható le, hogy a közeg, amelyet homogénnak strukturáltunk, rendszerként lép elő a megítélésben, miképp rendszerként állt vele szemben maga a szubjektum is. Ez a hasonlóság képes tehát nem engedni hagyni az információval szembeni kitérést. Megjegyezvén azt, hogy minél nagyobb egymásnak meg nem feleltetés áll fenn a két rendszer volumene és komplexitása között, annál inkább van mégis egyfajta kitörés az információ elől a vonatkozónak. Most már kezdünk közelebb jutni. Vége.
Mutat közelben ezt.
Ja, Sebő talán.
Sebő talán előadása után következik Sugár János. A szimpózion időpontjában 3 éve végzett a Magyar Képzőművészeti Főiskola szobrász szakán, a Balázs Béla stúdió tagja. Ma a Magyar Képzőművészeti Egyetem intermédia tanszékének egyetemi tanára.
Ez a jelen előadás nem csak, hogy nem 5 perces, hanem még nincs is kész. Tehát az, hogy itt 5 percet kell elmondani, az nekem azt a segítséget adja, hogy igyekszem egy ilyen spirális kifejtésbe kezdeni. Egyrészt elmondom, hogy miről lesz benne szó, miről lesz benne szó, és azt is elmondom, hogy mi lesz a vége, és akkor valameddig eljutok benne, és vagy megpróbálom a fontosságuk szerint kezelni a dolgokat, nem a sorrendjük szerint. Ennek az előadásnak a fő témái a ready-made, a hamis pénz, a művészet és a gazdaságnak a hasonlósága, a feltételeknek az okká válása. Az udvari bolondnak a hivatása és a raktározásnak, a megőrzésnek a problematikája. A művészet és a gazdaság nagyon sokban hasonlít, főleg, hogyha pénzt úgy tekintjük, mint egy világfolyamatot animáló absztrakciót, aminek az az óriási nagy előnye, hogy amellett, hogy teljesen absztrakt és alakulni tud a változó igényekhez, mindig van egy gyakorlatias, egészen kreatív eleme is. Ennek a gyakorlatias, kreatív elemnek például a napjainkban az egyik tulajdonsága, hogy a képet, az információt és a kép alakítást kezdi teljesen egy folyamattá gyűrni, ami bizonyos változásokkal fog járni az életünkben. Ennek egy ilyen apró változása, hogy például a híreknek a vizuális, eleve a hírek idején megszűntek autentikusak lenni auditív értelemben, ezentúl megszűntek autentikusak lenni vizuális értelemben is, mert egy tévéhíradót ezentúl, vagy már most is régóta teljesen lehet kreálni. Szóval megvannak azok a technikai eszközök, hogy bármilyen képet, bármilyen hűségű képet kreáljanak. És ami ezt a forradalmi változást létrehozta, ez a pénz. Most általában az emberek ilyen változásokkal szemben szkeptikusak szoktak lenni,
Mindig azt mondja, ezzel kapcsolatban az alapvető állásfoglalás, hogy mindig egyre rosszabb lesz, mindig egyre nyomasztóbb lesz a helyzet. Ebben kétségtelen van némi tapasztalat, de új jelenségekkel szemben nem szabad ennyire elhamarkodottan viselkedni. Föl kell azt is tételezni, hogy egy hamis extrapoláció áldozatai leszünk, mint például, amikor a századfordulón föltételezték, hogy a 60-as évekre az egész világ lószarban fog úszni, mert kiszámították a különböző országok lakosságainak a növekedését, a lakosokra jutó lovasút, lovaskocsi és hátasló mennyiséget, és teljesen pontos és precíz adathoz jutottak, arra nem gondoltak, hogy valami más, olyan más fog történni, ami ebből a dimenzióból kilép. És ennek a dimenzióból való kilépésnek az erősítője és a fölfokozója a pénznek a koncentrációja, és ehhez mutat meglepő hasonlóságot a művészet. Vannak ilyen formai hasonlóságok, amit, hogyha több idő lenne, akkor bátran ki lehetne elemezni. Ilyenek a tőzsde, aukció, bank, múzeum párhuzamok. Ebből a szempontból ez egy nagyon érdekes kifejtés, igazából egy zsákutca, mert egyetlen egy fontos pontja van, hogy mi lenne a gazdaság életben a ready-made-nek a definíciója. Tehát az a dolog, ami a képzőművészetben a ready-made, mi lenne ez a gazdaság életben. És hogyha az ember ebben a kérdésben elmélyed, nézetem szerint okvetlen arra a megállapításra kell jutnia, hogy ez egy olyan hamis pénz, ami a jövő számára készül. Tehát képzeljünk el egy pénzhamisítást. A pénzhamisítás általában a jelen számára készül. Hogyha nagyon kifinomultan nézzük, talán a múlt számára, de semmiképpen sem a jövő számára. Próbáljunk meg egy 1997-es egyforintost hamisítani, vagy egy papírpénzt, ami odáig, szóval akkor simul bele a kontextusba, egy új világkoncepcióba. Most itt egy kitérőt teszek, de ez valahogy a hamis pénzzel való kellemesebb viszonyt remélem, hogy elősegíti. A legelső hamis pénzérméket nagyon könnyű volt lefülelni, mert analfabéta hamisítók csinálták, és én nézem az órámat, ez sokkal precízebb. Tehát a legelső hamis pénzérméket analfabéta pénzhamisítók csinálták, akik rendkívül ügyes mesteremberek voltak, és a megszólalásig hű hamis pénzeket tudtak csinálni. Egyedül egy dolgot tévesztettek szem elől, hogy a pénzen szereplő bizonyos ornamentikának volt egy speciális jelentése, azaz betű volt és szöveg volt, és amikor valakinek fizettek evel a pénzzel, az egyszerűen ránézett, történetesen nem volt analfabéta, és rájött, hogy ez hamis pénz. Tehát ez mutatja, hogy a minőség a felismerhetőséggel függ össze, tehát minél inkább kénytelenek vagyunk észrevenni, minél inkább kevésbé tudunk kitérni valaminek az észrevételé elől, annál jobb, azt mondhatjuk, hogy annál jobb minőségű. Illetve, hogy ez a minőség a felismerhetőség. És amíg még nem volt önreflexív művészet, addig az önreflexív magatartást, ami a későbbi művészetre jellemző vált, nem képviselhette, felismerhető, azaz raktározható formában. Ja igen, nem mondtam, hogy mi a vég az egész előadásnak, a raktározás. Vagy elmondtam? Raktározásnak a problematikája. Na igen, szóval, most, mikor még nem volt ez a fajta felismerhető, raktározható módon megjelenő önreflektív művészet, senki más nem képviselte ezt a magatartást, ha csak nem egy udvari bolond, aki hivatásszerűen megtehetett bármit. Tehát az a paradox helyzet állt elő, és azt a paradox helyzetet demonstrálta állandóan, ami a későbbi művészetből már jól ismert, hogy olyan példát szolgáltat, melynek a direkt utánzása értelmetlen, illetve aminek a lényege nem a direkt utánzásában vagy a követésében áll.
És itt befejezésül elmondom, hogy ehhez kapcsolódik a raktározás és a megőrzésnek és az emlékezésnek a problematikája, mert tehát, hogyha látunk valamit, hogyha vége, lezerült, sugárzás.
Sugár János előadása után következik Kernács Gabriella művészettörténész, televíziós szerkesztő. A magyar képző és iparművészet nagy alakairól több mint 1000 műsort, dokumentumfilmet, portréfilmet és sorozatot készített B. Farkas Tamás rendezővel.
Kernács Gabriella vagyok. Hogyha kinyitjuk, vagy ha kinyitnánk Kassák Lajos fantasztikus lapjának, ami szerintem élete főműve, a Mának 1919. februári számát, megtaláljuk benne Apollinár írását a kubizmusról. Szerepel benne a következő passzus. 1911 végén az őszi szalon kubista résztvevői körül meglehető zaj keletkezett, a gúnyolódás nem kímélte meg Delaunayt sem, Fernand Légert. Ezekhez a művészekhez újaknak Marcel Duchamp és Duchamp Villon építésszobrás csatlakozott. Na most, nekem az a gyanúm, hogy ez az egyik legkorábbi említése Marcel Duchamp nevének Magyarországon megjelenő magyar nyelvi sajtóorgánumban, ha nem a legelső. Hát persze lehet, hogy tévedek. Budapesten jóval korábban is láthattak már kubista munkákat, mégpedig a vezető francia kubistáknak a munkáit. 1913-ban például a Művészháznak a kiállításán. Bölöni György a Világ 1913. május 4-i számában ír a tárlatról és a francia kubizmusról, Duchamp említésének, nevének említése nélkül, hát persze megemlíthette volna, akkor ez lenne az első. Duchamp egyébként éppen ebben az évben lép ki readymade-jeivel végképp a kubizmusból. Apollinár cikkében célzást tesz egy történetre, amit Nietzsche emleget az Egy korszerűtlen ember kortyázásai című írásában. Eszerint Ariadné Naxos szigetén Dionysosszal lenyeleg, és így szól hozzá. Miért húzott füleimet, ó Dionysos? Mire az Isten? Füleid tetszetősek nekem, Ariadné, de vajon miért nem hosszabbak ők? Amikor Nietzsche följegyzi ezt a történetet, így véli Apollinár, akkor Dionysos száján keresztül perbe fogja a görög művészetet, ahol minden dolgok mértéke az ember. Az új művészet viszont a dolgok mértékéül a végtelen világegyetemet választja, és ettől kezdve az emberhez viszonyítás, az emberi arányrendszer, mint kötelező kánon érvényét veszti. Arról van szó, hogy a tökéletesség méretei változnak meg. Na most én szívesen látom úgy Marcel Duchamp, mint egy nem létező Ariadne, nem létező füleit, amint éppen megpróbálja hosszabbra nyújtani. Na most ez sikerült neki. Minden irányzat, amihez ideig óráig kapcsolódott, előbb-utóbb kurta lett a számára, és teljesen sikeresen nyújtogatta meg őket. Radnóti Miklós ezt mondta Kassák Lajos 50. születésnapján. Kassákot nem az eredményei, hanem a keresései igazolják. Én Duchampban a kereséseit tartom iszonyúan izgalmasnak. Megfogható, kiállított tárgyakként ránk maradt munkái, ezeknek a kereséseknek a dokumentumai. Ennek a dokumentációnak máig ható szellemi kisugárzása, megtermékenyítő ereje döbbenetes, egyébként a dadaista akciójának a hatását, tehát például az eddigi előadásokban is elég észrevehettük. Readymade-jei, ezeket Kassák egyébként szellemesen így magyarította, hogy készen készültek, amik a maguk idejében fergeteges botrányokat kavartak, hangsúlyozott ipariságukkal és trivialitásukkal nem váltak-e a popárt egyik forrásába. Nem abban az értelemben, ahogy a híres forrás, amiről szintén több szó esett eddig. Optikai tárgyai, kísérletei nem voltak-e hatással az opártra. Keresései ott vannak szinte mindenfajta szürrealista tárgyegyüttesben, a dadaizmushoz kapcsolódó akciói a performanszokban, abszurd szerkezetei a mobil művészet bizonyos vonulataiban, és még lehetne sorolni. Minden keresése áthúzódik a mába. Még egy érdekes dolog, minden gesztusa a hagyományos műtárgyfét is összezúzását célozta, mégis számomra nem egy munkája, hát riasztó ilyet kimondani, de lírai szépet rejt magában. Ahogy 1918-as utolsó képén például a híres biciklikerék grafitporral lehet árnyéka rávetül a rombusz alakú lapok színskálájára. A nagy üveg sejtelmes formái, szomorú és titokzatos szerkezetei, működési leírásuk szómágiája, ami úgy lebeg a mű körül, mint egy asztrál test. Duchamp munkáinak szellemi teste az a hatás, amit az utána jövők művészetére gyakorolt, direkt vagy indirekt módon. Na most számomra munkáinkból ezeknek szellemi teste a legfontosabb.
Kernács Gabriela után következik Kovács Albert előadása, aki próza versét olvassa fel. Kovács Albert a szimpózion időpontjában festő. 4 évvel később kezd festői munkássága mellett publikálni művészeti cikkeket, majd képzőművészeti tárgyú tévéműsorokat szerkeszt. 1999-ben Munkácsi díjat kap.
Hölgyeim és uraim, Kovács Albert festő vagyok. Előadásom tárgya Marcel Duchamp időszerűsége. 100 éve született, és 1968-ban halt meg 81 éves korában. Ezután már 2 évvel monográfia jelent meg róla magyarul. Jegyezzük meg ezt a fontos műtörténeti mozzanatot. Egyik fontos műve a lépcsőn lemenő akt. Lépcsőn lemenő Duchamp. Duchampon. Pompon. Ping-pong, King-kong, Hong-kong. Kongó, ószeres, szeres, szeret. Frut, prügy, ügyelő, ógyalla, agyalágyula, lőgyapot, ülgyűrű hütty, hüttyös kalauz, levél a frontról, trófea, fedóra, reform, formabontó, reformabontó, rontom, bontom, postabontó, bontóperi tárgyalás, a hét műtrágya, Vég Béla, alibi, albi, liba, galiba, Albanberg, Ergerberger, Berekti vezérezredes azonnal jöjjön Budapestre. Az lesz majd a kélyes óra, et labora. Oratórium, kuratórium. Kurfürstendamm, Dammara elektromos gép, elektromos halfék, fegbérgez, Gesztelyhegyván helyezett kacortacs, közellátás, középmagyar, magyar nemes, nemeság, pillér, pillér, a Simon, Simor, Kódex, Te a Rózsa, Péba, Zsuzsok, AK, Erzsé, Pótkötet. Kuratórium, kurszalón, szalonkavadászat, szeret uram ön siket fajdra lőni. Lőni, ölni, nőni. Ilni, alni, állni, elni, élni, olni, ülni, ülni. Leéltem az életemet, leálltam az életemet, leöltem az életemet, leültem az életemet. Eltemet ki, eltemet, második emelet. Remete kertváros, temetetlen holtak, koholtak, tahók, tehók, a kalota partján. Tarjár, jenő kér, keszi, eszi, nem eszi. Szik víz, iszik víz, víziszony, vízuszony. Szúnyog, gúnya, anyó, őze anyó póza, őze apósa, pósa márki, póza Lajos, alajos, aljosa, aljas sajó, sajtó, sóhaj, hajós. Vonták találkozása a boncasztalon tilós. Silótorony, vörös torony, vörös malom. No, de vegyük ugye akár a csokoládi malom problematikáját, amely különösen a mai csokoládi árak fényében Moulin Rouge. Milla duó bőrradír, Milla trió bőregér, G dur, köhögjegyzék száma 815B, Dar utca 5B, KB. Hol kap ma, uram, olyan biciklikereket, amint amilyet régen csak úgy konyhaszékre tettek? Vagy a piszoárok? Hol vannak a régi piszoárok? Árok, árok, átok, rátok, de marha nagy a pofátok. Fátum, szfumátó, tomátós vagyok, elmegyek a pizzába, Abbáziába, jelenleg Opatia. Hol vannak már a régi Abbáziák? A régi Abbáziának nagy volt az Ázsiója. Bezzeg a mai Ázsiónak alig van Kibbáziája. Kirábbalják, kérem, a kékes kóristákat. Kalikó, kóka, akakó, makóka. Kakaó, illata, katóka, katóka. Ilona, illata, illava, illava. Alvar, altó, oltó, foroltó. Toltótól, lótollú. Ziherhejctú, csuhel, csuhél. Kukorica, gránát, gadányi árpád. Üsdvágy, nem arnyád, nem arpád. Vedd el az aragyát, sárarant, árnyas nyaralás. Álságos esztendő, keszkendőd, reszket nőd, lépcsőn lemenőd és lépcsőn felmenőd. Aktod is Duchampot. De hivatkozhatnék itt egyik főművére, a Forrásra is, amely, mint tudjuk, mint egy a modern művészet sarkalatos hivatkozási pontjaként úgy szólván, Kék Szilváni, Nirvána, anális egy kanális, Sikálna, Sikanéder, Oktaéder vonós négyes, Redlezred, esseredet megeszed, mert megetetlek. Egyetlen szemet eresztesz fejedbe, lehetetlen eset. Kellemetlen pedereszte. Baloldalon dobog a szív. Dobogó szívi baloldali. Lobogjon a baldahin. Grófné, én azért festek, hogy embernek érezhessem magam, másrészt viszont lehet, hogy beszart a Kunstwollem, de legyen ez az esztétát nyomora. Én azért érzem embernek magam, hogy festhessek. Én azért embernek érzem magam. Köszönöm, jól érzem magam, felügyelő úr, tisztelettel. Ügyelő úr, megyek már. Enni vagy nem enni? Duchamp gesztusa, nem esztigusztusa. Augusztusban meghalt az Isten. Lezárt vagonok járnak a körúton. Tájkép elzárt lejáratokkal. Elzárt lépcsőházban lemenő akt. Akta kukacok eszik az aktodat. Nincs többé kopasz fej, csak csontig rágott koponya. Rágó góré, agárd, drága rúgyanta, agyatlanítás, tanítás, tegeződjünk kispajtás. Hübi papa, szeres belém, túrós béles mákos patkó, oncsd a bélem übi apó, ez a kiskész bejó éles, örök béke csó, haramszó. Barátaim, teremtsük meg a kereslet és kínálat egyensúlyát. Ready made, annyi, mint készáru. Teljesen kész vagyok. Hölgyeim és uraim, remélem, mindebből világosan kitetszik Duchamp időszerűsége.
Kovács Albert előadása után Andrássy Gábor következik. A szimpózión időpontja előtt 10 évvel végzett a bölcsészkar magyar népművelés, 2 évvel azelőtt pedig a művészettörténet szakon. 4 évvel később az Új Művészet rovat vezető főszerkesztője, majd a Műértő főszerkesztője. Közel 250 kiállítás szervezője. 150 tanulmány, cikk, katalógus előszó és interjú szerzője, tévéműsorok szerkesztője. 1999-ben Munkácsi díjat kapott.
Tehát, hölgyeim és uraim, én csak egyetlen rész problémára szeretnék kitérni, egy félreértésre. Ez egy teljesen empirikus alapon nyugszik. Andrássy Gábor. A félreértés. Igen. A félreértés már itt is elhangzott, miszerint a Duchamp-i gesztusa, a ready-made gesztusa, mint egy, hogy mondjam, a művészet, én nem látom ezt egy anesztétikus vonásnak röviden. Tehát a Duchamp is maga is úgy fogalmaz egy csomó helyen, hogy ezt az egész, nincs benne esztétikai motívum, de ez lehet, hogy az ő programja, de nekünk nem muszáj minden programot készpénznek venni. És én pont fordítva látom a dolgot, hogy ezzel épp, hogy óriásira tátotta a művészetnek a száját. Hogy úgy látom, hogy pont fordítva van a dolog, hogy épp hangsúlyosabbá tette azt, hogy nem mindenki csinálhat ready-made-et. Olyannyira nem, hogy önmagát is korlátozta e téren, és van erre dokumentum, hogy megjegyzi, hogy hát korlátoznom kell ezt a ready-made ügyet, az étvágyamat, mert akkor, hogy mondjam, elhasználódik az ötlet. Na most, tehát ez lenne az egyik gondolat, hogy pont fordítva van, úgy látom, hogy óriásra nyitotta a művészet száját, pont fordítva, és még hangsúlyosabbá tette a saját, hogy mondjam, a művész mágusnak a szemét, mert teljesen indiferens, hogyha mondjuk én kiállítok egy biciklikereket, ugye senki nem fog tőle meghatódni. Na most a másik gondolat, ami ehhez kapcsolódik, hogy a magyarországi ready-made is egy félreértésen alapszik. Pontosan arról van szó, hogy pont amennyire én ismerem a magyar objektanyagot, abban az a tapasztalatom, hogy pont ez a gondolat, tehát a Duchamp-i gondolatnak a lényege nem szüremlik le benne, tehát pont az, hogy a művészetnek a létjogosultságának egy ilyen óriási konceptuális kérdés, ami felvetődik a Duchamp-nál, az nem jelenik meg a magyar ready-made-ben, hanem egy fullasztóan túlterhelt, válik egyrészt későbbi irányzatoknak a sodrásában, tehát a popnak és mondjuk a konceptnek van a legtöbb köze konceptuális tárgyaknak Magyarországon a Duchamp-i gondolathoz, de nem ez a jellemző, hanem a teljesen csupasz magyarországi ready-made-nek a jellege egy meglehetősen szürreális és egy esztétizáló jellegű, ami pontosan ellentétben van paradox módon a Duchampi gondolattal.
Andrássy Gábor előadását hallották. Következik Szőke Anna Mária művészettörténész. A szimpózión időpontja előtt 2 évvel végezte el a bölcsészkar művészettörténet esztétika szakát, és ekkor a művészettörténet tanszéken és az MTA művészettörténeti kutatócsoportjának adattárában dolgozott, 1 éve az Erdélyi Miklós hagyaték egyik kezelője, később a művészettörténeti tanszék tanársegéde, majd adjunktusa.
Szőke Anikó vagyok, és akkor 3 megjegyzést fogok tenni az előadásomon kívül. Az egyik az, hogy amit a Gábor mondott, hogy én egy ready-made-et szeretnék elemezni, ami talán aláhúzza, hogy Magyarországon is van igazi ready-made. Ezt szeretném egy pillanatra követíteni, de aztán kérnék fényt, mert aztán nem fogok látni egy kukot sem. Tehát az elején szeretném, ha egyszer megnéznénk, és aztán a végén még egyszer. Bár nem akartam, hogy még most legyen. Úgyse lesz. Hát lássuk
addig. Állítsuk meg addig, jó?
Az óra.
Aztán még az óráról is szólt ejtek meg. Nem ez az.
Nem család. Mit keresel?
Ez sem. A Kati tudja, a ti már Kati. A galánt vagyok a művészem. Ez, igen. Erdély Miklósnak a műve.
Ez volt
műve.
Az. Kati, ez volt az
Kati. Ja, megálltam. Mindegy, most kapcsoljuk ki.
Most akkor hagyjuk ki, nem?
Nem, mert nem látok. Hol a villany?
Villany.
Kati csinál mindent. Na, ez az egyik. A másik az, hogy mintha úgy értelmeztem volna, hogy aki túlépi az 5 percet, az a vesztes, úgyhogy én totális vesztesnek érzem magam, 7,5 percig tart a felolvasásom. Ha végül is a közösség úgy érzi, mert az is kisült, hogy itt egy szubjektív idő is azért működik, hogy hagyjam abba, akkor nyugodtan le lehet állítani. És a felolvasásom után még körülbelül 2,5 percig menne a magnóról valami, hogyha az még belefér az időben, akkor jó. Hogyha ez még mindig nem megfelelő, akkor még azt tudom mondani, hogy, hogy esetleg a Pavel Gyula, aki meg lett volna hívva erre a szimpózióra, hogy előadást tartson, akinek el kellett mennie Párizsba életében végre először sikeresen. Ezért az ő idejét is szeretnék felhasználni. És ennek még van egy indok az, hogy szeretném idézni azt a kis mottót tőle, amit úgy éreztem, hogy először, hogy nem mondok el, mert először egy más adást akartam tartani, de azt, hogy ő egyszer azt mondta, hogy ma minden lehet művészet és semmi sem. A eladásomnak a címe pedig az, hogy nem mindegy, hogy mi esik az égből, avagy ez meg hogy került ide. Nem a közeledő tél és a várható hóesés vit rá arra, hogy alábírásom főmotívuma a hó, hanem rövid eladásom tárgya Erdély Miklós úgynevezett termosza. A címben szereplő kérdés azonban mégsem annak tárgyára vonatkozik, bár némileg idézi elmúlt korok kiállító termeit végigjáró tipikus néző tipikus kérdését egy-egy palacszárító, pisszoár vagy termosz látán. A kérdés Erdély Nakoncipánban hullahó című írásából való, amely így kezdődik. Az ország és lakója hóhulláskor a felismerhetetlenségig megváltozik. Várfal, alkonypi reketje, dámástól nyomtalanul eltűnik, a sétáló egyszeri utcai ruhára cseréli föl palástját, és egy mindannyiunk által jól ismert kávéházba tér. A változás oly megfoghatatlan, hogy egy utcai ácsorgó megfeledkezve a csodálatos hóhullásról, a mélyen üvegezett ablakon át benéz, mintha kérdezné. Ez meg hogy került ide? A máskor messze bolyongó, most keresztbe vetett lábakkal megbékélten ülő figurán érződik, hogy nem hívta ugyan senki, de bejöhetett mégis a hó irgalmából. Nos hát, a máskor messze bolyongó, most keresztbe vetett lábakkal megbékélten ülő figurák vesztek ki véleményem szerint a kávéházakkal együtt, és nincs is sok remény az elkövetkező időkben újrászületésükre. A hóhullás viszont, mint a tavalyi kemény tél is emlékeztet rá, valóban csodás állapotok létrejöttét válthatja ki, mikor reál a forgalom, akadozik az ellátás, s a pesti belváros utcáin szokatlan csöndben az ember saját lépteit s a távolból emberek beszélgetését hallhatja. Ilyen ostrom állapotban minden vendéglátóipari egység hirtelen kávéházzá változik, amelyekben a meleg olhangulat kialakulását valószínűleg nagyban befolyásolja a csizmákkal, bakancsokkal behordott és lerázott, majd elolvadt hókoszt a lucsok és kosz, amelynek reménytelen terjedése végül is senkit nem zavar már, és így a lemondás kaján és kivételes pillanatában tere lesz a bensőséges idilli érzéseknek. Az illető erdélymű címe Tavalyi hó, 1970-es alkotás. A műtárgy egy termosz, amelynek jelentése a cím által keltett asszociáció következtében túllép egyszerű redimét funkcióján. A klasszikus meghatározás szerint a redimént kiválasztott, valóságos funkciójától elidegenített és művészi közegbe helyezett tárgy. Miben tér el ettől a termosz? Először is megőrzi eredeti tároló őrző hordozó funkcióját, és ezt a címe segítségével teheti, amelyet Erdély odamontírozott a termosz mellé. Elnézést. A két össze nem illő elem egymás mellé kerülésével a cím és a tárgy közötti feszültséget áthidalandó, a nézőben önkéntelenül fogalmazódik meg a gondolat, amely mindegy a művész állításának látszik, hogy a termoszban tavalyi hó van. A cím funkciója azonban nem korlátozódik arra, hogy sejteti, nem csak úgy magában állott a termosz, hanem őrzi is a tavalyi havat. A címben rejlő reminiszenciák alapján, de hol van a tavalyi hó bíjoni kérdés időződik fel, amelyre már nem az a válasz, hogy itt a termoszban, hanem nincs válasz. Eképp a cím által inspirált eredeti elképzelés, hogy a termoszban tényleg tavalyi hó van, lényegtelenné válik, a néző fejében beáll az a termékenyítő zavar, amelynek kiváltása Erdély szerint a műalkotás lényeges feladata. A műtárgy létét nem érinti az, a bújtatott állítás, hogy tavalyi hó van a termoszban, igaz-e vagy hamis. Lehetne benne akár idei hó is, vagy semmi. A termosz, mint műtárgy, mint időtároló egyenlőség az idő megragadhatatlansága gondolatának nyugtalan rabjává teszi a nézőt. A műalkotás üzenete az az üresség, ami sajátja, mondja Erdély a mári tézisekben. A műtárgy címe ez esetben tehát az a nyelvi közeg, amelyben a termosz műalkotásként, jobban mondva költői alkotásként jelenik meg, és ebben is eltér a klasszikus redimédtől. Művészeti közege nem feltétlenül egy kiállító terem, hanem saját címe, amely azonban maga is redimér, hisz a felidéződő költői kérdés egy készen talált versor idézet, ami azonban a néző saját redimédje. Redimér azonban a cím egy másik szempontból is, akkor, ha elfogadjuk valóságosnak a jelölő funkcióját. Ez esetben a termosz csak hordozója lesz a tulajdonképpeni redimérnek, a tavalyi hónak. Ez a redimér abban tér el az előző, őt hordozó ugyancsak redimédtől, a termosztól, amit viszont az ugyancsak redimét címetett azzal, ami, hogy láthatatlan, és csak annyit mutató róla, amit a cím jelez. Erdély termosza tehát azt a valamit tartalmazza, ami egyáltalán lehetővé tette, hogy tartalmazzon valamit. A tautológiából azonban kilépést jelent az, hogy a tavalyi hóról mindenkinek nagyon konkrét és egyben nagyon homályos elképzelései vannak, és ezek a tavalyi hó természetére és állapotára vonatkoznak. Az állapotáról tudható, hogy elolvadt, természetéről pedig az, hogy ugyanolyan, mint az idei. Éppen ezt a mindig ugyanolyan változót őrzi Erdély termosza, elszigetelve azt a neki meg nem felelő közegtől, fenntartva örök természetét és állapotát. A címétől készen talált termosz és a termoszától készen talált megőrzött gondolati redimédjében a néző kétségkívül szintén mint készen talált tűnik fel, és ő is készen talál valamit, bár nem a tavalyi havat. Hisz ez a redimed mégiscsak redimed funkciójától elidegenített, amennyiben a termosz nem nyitható fel. Míg a termoszok általában üdítő, frissítő folyadékok tárolására szolgálnak, amelyek a szervezet kimerült energiakészletét pótolják, a termosz egyszeri felnyitása is végzetes entrópiához vezetne. És bár előfordul, hogy tudatlan emberek és állatok az égből lehullott havat megkóstolják, esetleg megeszik, ami szimbolikus gesztusnak is tekinthető, e termosz nem így szimbólumot őriz. A benne rejlő táplálék szellemi természetű, amely most már a tavalyi hótól függetlenül lehet meleg vagy hideg, de mindenképpen olyan energiát tartalmaz, amelyek a környezetükkel való feszültségben létezhetnek egyáltalán. A tartalom érinthetetlensége azonban nem jelenti azt, hogy a termosz funkciótlan. A benne megőrződő üdítő és frissítő szellemi táplálék valóban hiányzó energiákat pótol. Melegedni lehet mellette, még akkor is, ha a néző által adott esetben megtalált kérdés, de hol van a tavalyi hó, alapjában véve egy nagyon szomorú kérdés. Lehet ezt egyfajta cinikus hangrejtéssel is kiejteni, vagy a kérdés mintegy átértelmezve jelezni, egy dolog elavult, vagy bizonyos egyéni indítékok alapján összekapcsolni ő gondolatban Erdély szomorú rédiményét Dusán boldogtalan rédiményével. Mindez azonban nem módosítja a feletti örömünket, hogy a termosz a mulandóságot őrzi. Most pedig javasolnám, hogy kapcsoljuk össze a termosz hangulatát egy pillanatra talált kérdésünkkel. Talán létrejöhet egyfajta állapotkommunikáció. Ez szintén Erdély Miklós kifejezése. És most oltjátok le a villanyt, és kapcsoljátok a képet.
Szőke Anna Mária előadása után következik Pataki Gábor. A szimpózion időpontjában már 7 éve végzett a bölcsészkar művészettörténet, történelem, esztétika szakjain. Később az MTA Művészettörténeti Kutatóintézet igazgatóhelyettese és az Új Művészet rovatvezetője.
Pataki Gábor, példázat az arabról és a tevéről. Vajon van-e még a világnak és az életnek olyan részlete, szelete, vonatkozása, melyet a művészet még nem fedezett fel magának? Már természetesen magán az életen kívül, mely nem vált művészetté. És akad-e még olyan technikai fogás, eljárás, módszer, melyet ne próbáltak volna ki eddig elé? Politkunst és lárpullár, művek égen, földön, űrben, vízből, levegőből, tűzből, vérből, spermából, egyedül és csoportosan, betűvel, hanggal, csenddel, színházban, moziban, videón, utcán, templomban, aknamezőn. Művek rajzolva, festve, faragva, hasítva, ragasztva, átlőve, csomagolva, préselve, robbantva, cizellálva, öntve, szőve, horgolva, lazúrosan, széles ecsetkezeléssel, gesztusokkal, kaparva, borzolva, lakkozva, spriccelve, szórópisztolya, autókerékkel, teste, ujjakkal, gondolatban. És mindeközben folyik a művek bővített újratermelése, Pernecki. És eltekintve most a Beke László által megjósolt állapotról, tudnélik, hogy az egyre gyülemlő művek fokozatosan minden mást kiszorítanak, lassan már matematikailag valószínűsíthető esély lesz arra, hogy két vagy akár több művész egymástól teljesen függetlenül, teljesen egyforma műveket hozzon létre. Eleinte talán csak a geometrikus absztrakt formákkal operáló művek sokszorozódnak meg, függetlenül persze a sokszorosító eljárásoktól, de később ki tudja, lehet, hogy pontosan azonosak lesznek két, egymásról mit sem tudó festő hullámzó kék, sárga, zöld gesztusai. A motivumok burjánoztatása, az eljárások tovább bonyolítása egy ideig nyilvánvalóan elodázza az így létrejött helyzet elmérgesedését, de előbb-utóbb megjelennek majd a kombinált stílus és témakatalógusok, copyrightolva egyrészt az eddig megalkotott műveket, másrészt ötleteket kínálva a még megmaradt lyukak betörtésére. S ha netán a katalógus nyújtotta lehetőség is kimerülnének, még mindig marad egy alig kiaknázott telér. Az addig született, közben az ennedik hatványra duzzadt műállomány. Az eredeti művek megteremthetőségének lezárulásával belőlük választhat a művész, az egykori alkotó nevét kitörölve saját művének nyilváníthatja azt. Természetesen ki kell dolgozni a fontos jogi feltételeket, az elévülés határideje, a kiválasztás szabadalmaztatása, esetleges védetmények, stb. Az így működő szisztéma gyakorlatilag örökké való lenne, megoldaná a gondokat. Nagy hátránya viszont, hogy egy idő után ciklikus ismétlődéseivel elkerülhetetlenül unalmassá válna. Legfeljebb a mindenkori divat lopna bele némi szint, milyen műcsoportok válnak időnként kapossá új nevek és elnevezések alatt. De hát persze a divatok is ismétlődnek a mindenkori új szereposztás ellenére. Akkor aztán az elégedetlenkedő művész számára nem marad más hátra, mint hogy egy új elemet vigyen be a folyamatba. El kell tüntetni a már meglevő műveket. Meg kell valósítani a Duchamp reciprok redimédjeinek tervét, egyes műalkotásokat használati tárgyakkal kell alakítania. Itt újból előtérbe kerülhet a kreativitás, Duchamp támpontja, egy Rembrandt festmény, mint vasalódeszka, nem köti meg túlságosan a művész kezét, hogyan teheti hasznossá a szobrot, environmentet, happeninget, mélártos küldeményt. Egyéni találmányok, csoportos módszerek terjedhetnek el, iskolák alakulhatnak, hasznosítási stílusok jöhetnek létre. A műalkotások végre beolvadhatnának a dolgos hétköznapova. Ráadásul a folyamat még egy nagy előnnyel szolgál. A mindennapi tárgyként használatba vett művek helyén űr keletkezik, így újra lehet alkotni a hiányzó műveket. A pisszoárt, mely ideig ismét betöltötte fölötté hasznos rendeltetését, újulag be lehet küldeni egy kiállításra.
Pataki Gábor után György Péter előadása következik. György Péter magyar történelem és esztétika szakokon végzett. A szimpózion időpontjában már 7. éve a bölcsészkar esztétika tanszékének oktatója, 1 éve doktori fokozattal. 10 évvel később a kommunikáció szakvezetője. 2010-től a Művészetelméleti és Médiakutatási Intézet igazgatója, egyetemi tanár.
Decemberi tézise. Tézist írni annyi, mint programot bejelenteni, alakítani a jövőt és megkezdeni egy új időszámítást, kijelölni egy új teret. Áprilisi Marley kandidátusi tézise. Ezek itt és most pedig ellentézisek, amelyek részben a jövőre, részben a múltra vonatkoznak. Legfőképp azonban erre az 5 percre a jövő az annyi a közük, hogy adott jelenben hangzanak el, és most, amikor ezt írom, az a pillanat még odébb van, viszont épp most, amikor elhangzottak, már utolérte őket az elébb jelen, most pedig a múlt egy újabb hullám. Amint mondtam már a múltban van, és mint hogy önmagára vonatkozott, ezért csupán a múltra érvényes. Kísértet járja be Európát a félelem és retteg, és a szorongás és rossz közérzet kísértete. Mi már senki sem fog össze senkivel, hogy akár szent, akár profán szövetségre lépjen és ellene a harcot felvegye. A félelem azonban nem azonos az elidegenedéssel, nem azonos az osztályhelyzet keltett a rossz érzéssel, a mindig jogos elégedetlenséggel, és végképp nem azzal a feszültséggel, amelyet az osztályváltás, a hatalom átrendeződés szabadít fel az érzelmekben. Ez a félelem, amiről én itt és most beszélek, és amelyet művészeti hatóerőnek és formateremtő elvnek tekintek, nem azonos azzal a görcsel, amelyet a tulajdonformák radikális átrendezése felolt. Avantgard művészet az volt, amely nem fogadja, fogadta el, hogy a félelem ellen a kertben nincsen orvossá. Az, amely nem él együtt a félelemmel, és nem szélízi meg a szorongást, mint fű házi állatát nem édesgeti magához, és nem szoktatja a szívét a rettegéshez, legvégül pedig nem osztja meg rossz közérzetét mással, nem leheli arcunkba libacsíros vattaként rossz érzésének savanyú leheletét. Nem profitál a világvégét, és nem profitál mindenből forgó valamint működő tőkét. A múlt nem ér véget, és lehet, hogy a hold föltámadt. A 90-es évekre túl leszünk a transzavangardon is, de ez a kérdés csak azokat foglalkoztatja, akik ezt a korszakot transzavangardként képzelik el. Azt, hogy ez a korszak a posztmoderni, a transz és posztavangardi, az mindössze akkor jelenthetjük ki, hogyha épp az előző felől szemléljük. A változatosság kedvéért ismét a múlt gondját hordozzuk a jelenben. Miért is ne szemlélhetnénk mindezt fordítva a jövő felől, ami épp oly közel van, mint a múlt, annyira elháríthatatlan és legalább annyi ismeretet követel a megismerésre. Meg lehet, hogy értelmetlen a jelent és a közeljövőt a folyamatos jelen áthúzódó veszteségként és romlásként szemlélni, valamint leírni. A perspektíva egy másik nézőpontjából elképzelhető, hogy mindez, amit mi eklektikának és romnak látunk, már egy új kultúra, nagyszerű és új épület, új épület. Új kultúra, ha gyors, ha lassú. Tömörfal vagy épp üres fekete lyuk, börtön vagy Bermuda háromszög. A művészet nem a jelenből, hanem a jövőből érkezik. Amit ma művészetként érvényesült, az már mindössze művészet. Alternatíva az, ami ma nem látszik, illetve nem annak tűnik. Mágia, babona, jóslás, ómenek, sorskeresés tenyérben, bélben, vízben, ólomban, a holdállásának vizsgálata, a napfolt tevékenységének elemzése, a meteorológiai tények jellé változtatása. Valamint szemben ezekkel a kategóriákkal osztályharc, önfelszabadítás, szolidaritás, szakszervezetek és csoportérdekek. A félelemmel együttélő abba adottságként beleszületett ember számára a fenti technikák épp olyan radikálisak és személyiségteremtőek lehetnek, mint a direkt akcionizmus, a társadalmi kooperáció, a kommunikatív cselekvés. Azonban meglehetően a mindössze egy-egy párbeszédre, ha alkalom nincs. Sem periféria, sem centrum nincsen. A nagy társadalmi metaforák értelmetlenek, és nem mondhatjuk, hogy ennek vagy annak az osztálynak az ízlését hasonlítsad ahhoz, és alakítsd annak a tapasztalatának megfelelően. Nem mondhatjuk, hogy ez a csoport vagy azt tanuljon el bármit is egy másiktól, ezeknek az összevetéseknek semmi értelme. Amíg le nem szerelt, valamint felfelrobbanó atombombákhoz és atomerőművekhez képest, Kecskemét épp oly közel van, mint New York. Nem elképzelhetetlen, hogy a félelem csak annak számára természetellenes, akinek megadatott, hogy értesítve legyen arról, lehetett másként is élni. Nem elképzelhetetlen, hogy a nemzeti kultúra hiánya például csak annak tűnik fel, akinek megadatott, hogy értesüljön arról, valaha volt ilyen, volt másként. Nem elképzelhetetlen, hogy az intelligens beszédmód hiánya csak annak tűnik fel, aki azt hiszi, elmondani bármit másként lehetetlen. De elképzelhetetlen, hogy a rossz fizikai érzés ne tűnjön fel bárkinek, annak, akinek egyébként szinte minden természetes. Szinte minden természetes, ami a 80-as évekre a régieknek megszokhatatlan lett. De elképzelhetetlen, hogy az éhség és fizikai fájdalom, a szegénység, a sorbanállás, a kirekesztettség, a megalázottság ne tűnjék fel annak, aki egyébként nem tudja, mit jelent például, hogy ő magyar-e vagy sem, élő a művészetre vagy sem, intelligens-e vagy sem. Annak van tehát igaza, aki jó levegőn akar lenni, enni jóhajt és 5 forintért kubért venni. Annak, aki hallani sem akar a múltról, ami elemi jog, és ezt épp az avantgardnak kell tudomásul vennie. Kinek hiányzik ebben a teremben például a fizikailag megsemmisített iráni ellenzék? Lévén ők mostanában Európában egy másodosztályból osztályozatlanná süllyesztett minősítésű nép. Kifél és miért? A félelemmel együtt élni annyit jelent, mint lemondani a kérdésről, nem kérdezni, nem beszélni. Miért félni? Ez épp a értelmetlen kérdés, mint azt kérdezni, hogy miért nő percről percre a köröm. Bámulni a csillagokat és a választ az időjárásban keresni. A félelemmel együtt élni annyit jelent, mint nem felismerni, hogy a világban van kikövetelhető lehetőség a lázadásra, és megalkotható a lázadás formája, illetve felelhető annak a terepe. Ez volna hát az új életnyitány.
György Péter után Tábor Ádám következik, aki Szent Jóbi Tamás levelét olvassa fel.
Dr. Cejzel Endre vagyok. Ennek megfelelően Szent Jóbi Tamásnak nem saját előadást tartok, hanem annak a Szent Jóbi Tamásnak a levelét kívánom felolvasni, aki a 60-as években talán a legkomolyabban vette Duchamp örökségét. Hello, vén fika! Nem nekem szól a levél. Hello, vén fika! Itt a nyár, a galériák, sajnos, itt a nyár, a galériák bezártak, te meg alszol, bazd meg, így nem lehet újíts. Akkor őszre bazd meg, de rendesen ez azt jelenti, hogy nyáron már kézben a lap, de ne kelljen könyörögni, könyörgöm, oké, más, hónapok óta meg akarom írni. Veres Juli, szervezzen kollektívát maga köré, szakértőket, humoristákat, papokat, művészeket, és fordítsák le Duchamp, azt a Duchamp könyvet, amit küldtem nektek, de basztátok megköszönni, ez a könyv valószínűleg az alapkönyv. Miért? Most ellened lektorálni ezerszer, aztán kiadni kis példányszám, művészet, kultúra, körnel, stb. Adhatják a forró támogatásokat mindenfelé. Nem járható? Szerintem, ha más nincs, még ez is lehet egy életterv, do it. De legalább szamizdatba fakít, gyönyörű szamizdat, ez igen érthető szabadság, más. Sok minden történt, és még több fog történni. Mit részletezzem, jól vagyok. Biztos vagyok a dolgomban, erős vagyok, ami a dolog tárgyi részét illeti. A kamerádnak írt levelem kópiáját mégsem adom itt közkézre. Inkább gyors közlés. A korábban említett lépés. Darwin. Nietzsche, Isten halott, Duchamp, Brecht, stb. Melyik a cser? A dadaisták kimentek a múzeumból, én bemegyek. Miért? Mert a múzeum a kor székháza. A mitosz, amiben élünk, ma a templom helyett a múzeumban van. Vallás, tudomány, művészet, munka, szórakozás, pihenés, stb. A mitosz, a fejlődés mitosz, az ember eredete, evolúció, Követ, figyelj! A múzeum a mitosz legfontosabb ábrázolása. Tiszta mitosz, esetlegesség hiány. A mitoszból kilépni, megváltoztatni a mitosz korlátait. Letörni, áttörni, leszűkíteni, kitágítani. Én bemegyek a múzeumba, és a farkassal verem agyom a farkas. Toldi mitosz. Az emberrel az ember, az angyallal a gorillát, figyelj! Született a nagy hordák egymásra törésének idején, a vérteszülőstől 30 km-re, neveltetése a korkövetelményének megfelelően történt mindaddig, amíg ki nem fejlődtek úgynevezett szabad akarat kezdeményei. Ettől az időtől kezdve a törzsi élet egyre nagyobb komplikációkkal járt. Először a család lökte ki magából, majd az edukációs központ, munkahelyről is eltávították, később a törzs kiutasította a védelméből, egy másik törzs fogadta be az, amelyből apai ágon származott, a befogadás tisztán formális, jogi, a törzsi szokásokkal ott sem férnek komplikációk. 33 éves korában ajánlatot tesz, kilép a spirituális kötelékekből, akár erőszakkal. Spirituális erőszak, blasfémia, káromlás, irónia, félreértés, rágalmazás, gúny, megbotránkotatás, művészet, rock, stb. Az egyházból, ugye? Újabb ajánlat, kilép a fajból, mutáns. A mutánsra mutató intermediális lény Kentaur, elektroenkefalográf glóriával a fején, a Természettudományi Múzeumban, a szabad akaratra koncentrálva az oszcillográf vakfordításra alkalmas hullámvonala, a mitosz tanulmányozó emberi fajhoz tartozó lények számára egy projekt, ami elérhető számunkra is. A vakfordítás, ami a szabad akarat érdekfelismerésén alapszik, a mutáns projektben önmaga mitikus meghaladásának lehetőségét látja meg. Azt szabadon értelmezi, és ez a szabadon értelmezett vakfordító aktivitás önmaga részéről nem lesz más, mint épp a mutáns kentaur Selbstdarstellung aktivitása. A szabad akarat, amely a nem művészetet művészetté, és a művészetté tett nem művészetet, nem művészetté, mint művészetté tette, Duchamp és George Brecht esetében, és amely szabad akarat az Istent halottá nyilvánította, amelyek következtében Isten valóban elhunyt az emberi szellemben, mitoszban, és amely szabad akarat korábban már kiemelte az emberi fajt, az egész természetet Isten teremtő akaratából, és hogy meg nem nevezett káoszba vagy örökkivalóságba helyezte vissza, mondván, hogy az ember a majomtól származik, itt a stb. Ez a szabad akarat már a teljes öntudatot nyert azáltal, hogy így lett kimondva. A szabad akarat a szabad akaratból származik, lőn. A predesztináció kérdése megszűnik azáltal, hogy kitörőjük, mint voluntaristák. A teremtés kérdése új formát nyer azáltal, hogy kijelentjük, hogy minden a mi teremtményünk, a teremtményeink teremtménye is, stb. A pszichedelikus voluntarista létminimum standardprojekt az alapszükségletként meghatározott elérése érdekében nem a társadalmi vagy egyéni valóságot belső változtatja meg, hanem mindent egyszerre. Tevékenysége nem fragmentális, nem állítja, hogy ez vagy amaz az elsőrendű, nem analizál okok után kutatva, nem számol a múlttal, stb., hanem mindent előről kezd ott, ahol tart, ott kezd ez a mutáns. Fuck it. Tudod, Beke László, hogy ez nem történt még meg, és tudod, hogy ez az, amire várunk. Ez nem egy fajelmélet, ami a legócskább materializmus volt, hanem ez épp a fordítottja. Mindannyian képesek vagyunk a mutációra, mert a szabad akarat a szabadság maga, és a szabadság mindenki számára elérhető, hiszen ez a szabadság lényege, a szabadság olyannyira szabadság, hogy elzárhatatlan. Azok, akik mégsem látják meg, azok egy más mitosz szabadság tudatában élnek, abban a mitoszban, ahol a szabadság definíciója például a szükségszerűség elvébe ágyazott. Azaz egy istenokú, teológikus, hierarchikus szabadságkoncepcióban élnek. A szabad akarat az egyetlen realitás. Minden egyéb maja, médium, közvetítő, fátyol, illúzió, álom, a szabad akarat öntudatának fokozása révén a realitás kiterjed a szabadság birodalmává lenni. A szabad akarat egy zárt lánc, öntudata által teremtődik és gerjed és teremt. Emlékszel az ős-egyiptomi mitosz világképi keletkezés történetének mondatára? Első mondatára? Kinyitotta a szemét és lőn világosság. Tudták ezt, de nem éltek vele? Akkor alor, be a múzeumba, a piramisba, irány a jövő, a szabad akarat, a mutáns, az angyal. A kételkedőknek egy egyszerű példát. Leonardo da Vinci, a mentőföld találója, festett egy projektet, egy mutánst, egy kentaurt, Mona Lisát. Légy Mona Lisa! A múzeumi ősember periódus tábla mellett elektromos lúriával nem teszek egyebet, mint realizálom önmagam projektjét abból a célból, hogy kétségbe vonatotnál tegyem önmagam, azt, akivé váltam, abból a célból, hogy a boldogságot, amit a mutánságom szabad akaratából teremtettem önmagamban, egy ajánlatként, szabad akarattal értelmezhető vakfordításra alkalmas ajánlatként, az emberi lények számára bemutassa, mint egy variációt az emberi nemre. Tükör, ha akarod, amely alkalmas arra, hogy belépillantva olyannak lásd magad, amilyenek akarod, mert a tükör te vagy magad, ha akarod. Laci, tedd le a levelem, hunyd be a szemed, nincs semmi egyéb, mint akarat. Itt kezdődik a teremtés. Fuck it, itt tartunk, angyalom. S tudd meg, hogy nincs itt semmi hiba, a nyöszörgésetek, hogy nem viháncoltam, mint festőművész, vagy mint íróművész, most himnuszba kell, hogy váltson, de átok sem át. Nem találok utat a múzeumban, rohadt kis ősemberek. Na azért majd teszünk egy-két dolgot, elsöpörni az untkátó ócska mitológiát.
Tábor Ádám olvasta föl Szent Jobbi Tamás levelét. Most Skárosi Endre performance előadása következik. A szimpózium időpontja előtt 10 évvel végzett az ELTE magyar-olasz szakán. Ezután a Mozgó Világ szerkesztőségében olvasó szerkesztő. Később az ELTE olasz tanszékén tanít irodalmat és művelődés történetet, majd az irodalomtudományi doktori iskola törzstagja. A szimpózium után 5 évvel indítja Világgége című hangköltészeti műsorát a Magyar Rádióban, melyet kényszerű megszűnéséig szerkeszt. A most következőkben Skárosi Endre performance előadását halljuk. Sajnos rendelkezésre álló adatok alapján nem lehet pontosan meghatározni, hogy az előadásban mit fogunk hallani. Erről azonban részletesebben, majd az előadás után fogunk szólni. Skárosi Endre előadását hallottuk a Marcel Duchamp 100. születésnapi alkalmából az ELTE BTK esztétika tanszékén 1987. december 11-én szervezett szimpózion hangfelvételéről. Az előadásban egyes vélemények szerint Skárosi Endre 5 percen keresztül az 1346-ban született Eustache Deschamps francia költő Le Miroir de Mariage című nagyhatású szatirikus költeményéből olvasott fel némán. Más források azonban arra utalnak, hogy Skárosi a rendelkezésre álló 5 percen keresztül egy üres lapot olvasott némán. Skárosi Endre előadása után Bak Imre festő következik. A szimpózion időpontjában a Magyar Iparművészeti Főiskola Művelődés Elméleti és Tanárképző Intézetének igazgatója volt.
Bak Imre vagyok. Marcel Duchamp számomra nem dadaista, hanem az első konceptualista művész.
Lawrence Wiener 1969-ben azt írja híres téziseiben. 1. A művész a munkát kivitelezheti. 2. A munka elkészíthető és mások által. 3. A munkát nem szükséges elkészíteni, azaz elegendő a művész ideál megléte. Mind a három állapot azonos értékű, és a művész szándékával összhangban van, teszi hozzá. Marcel Duchamp álláspontja az volt, hogy a művészeti gondolatot mások által elkészített és eredetileg más célra szánt tárgy is hordozhatja. Ez a felismerés számol azzal, hogy a művészet ősidők óta mágikus és rituális tevékenység. A mágikus és konceptuális mozzanatok azonban nem ellentétesek. Szolleitnek a konceptművészetet leíró programjának első pontja így hangzik. A konceptművész inkább misztikus, mint racionalista. A koncepciónak, a művészeti ideának mágikus, rituális, misztikus anyagokkal való telítettsége, és a másik oldalon a misztikának a személyes művészi szándékkal való hitelesítése különbözteti meg számomra Duchamp művészetét a Duchamp követők hatalmas táborának tevékenységétől, amelyekben a koncepció silány geggép fonnyad, és ahol a misztika csak bágyat köd, amely el akarja fedni a tehetségtelenséget és a szellemi túlnyaságot. Tisztelet a mindenkori kivételeknek. Le a sznobizmussal, érjen már szöntüse.
Bak Imre után Tóth Gábor akcióművész, hang és vizuális költő előadása következik.
Teljesen meg vagyunk itt félemlítve, mert nem elég az, hogy időnként leoltják a villanyt, és állandóan órát kell nézni, pedig sakkolni se tudunk. Még ugye arra is figyelni kell, hogy nehogy a kazetta kifogjon, sőt, kaptunk egy szertit, hogy be kell mutatkozni. Hát ennek könnyen eleget lehet tenni, Birkás Ákos emberfele. Engem meg Tóth Gábornak hívnak. És azon gondolkodtam, hogy ennek az esemény kapcsán vajon Marcel Duchampról kell valamit mondani, vagy ezen esemény kapcsán netalán a művészetről kell valamit mondani, vagy netalán az esemény kapcsán nem kellene semmit mondani. Végül is én a legrosszabb utat választottam, hogy hasonló, mint hogy György barátunk néhány tézisben megpróbálok mindenről szólni, ami hát lehet, hogy a végén ugyanaz, mint a semmiről nem szóltam volna. Hát azért ehhez készítettem egy kis apró demonstrációt, lévén egy alapvetően vizuális alkotók megpróbálnak meg fölreparálni, hogyha segítesz, hogy még jobb lesz. Én majd szúrom, te meg tartsad, jó? Ami hát végső soron semmi más nem célhoz, mint hogyha fal is írja, akkor mondom más. Mi tézis pedig nagyon egyszerű. Az első tézis ugye a művészet. Művészet nem Duchamp, de Duchamp művészet. Ennek a szemléltető anyaga egy iszonyatosan nagy női mellpár, amelyet, amikor a hölgy fölemelt, ugye alá volt írva, hogy Marcel Duchamp, utalva arra a szürrealista katalógusra, amelynek a tetején ugye Duchamp egy szivacsból egy női mellett készített, és bárki hozzányúlt, hogy meg akarta fogni a katalógust, akkor kénytelen volt a női mellett is nyúlni. A második tétel, ez a segítség művész vagyok, ez egy identifikációs probléma, ez itt egy jelvénnyel van ábrázolva, ugye jelvény, ezt szeretném hangsúlyozni. Ez egyik a legjobb formánban vagyok látható a szöveggel együtt, amiről az jut eszembe, hogy ugye az ember állandóan, amikor azt hiszi, hogy művész megpróbál azonosítani magát valamivel, és mire azonosítja magát valamivel, rájön, hogy tulajdonképpen nem ez a dolog lényeg, és kezdődik az egész előről. Még annyit megjegyzek, hogy állat érdekes, hogy az emberek többsége, akik ilyen jelvényeket hordoznak, tehát jelvény, vényre lehet kapni jelvényt, vagy valami hasonló, azok mindig más képét hordják magukon. Tehát nagyon benne van ez az identifikációs aktus. Én azért mondtam ilyen bátortalanul, és ragadtam meg az alkalmat, hogy rögtön a Birkás Ákos nevét mondtam, mert én azt hiszem, hogy Tóth Gábor vagyok, hogy legalábbis szeretnék lenni. Ezért én a saját képemet raktam a jelvényre, hogy valamivel tudjak azonosulni. A harmadik, ez egy alkotás ontológiai probléma, ez a kreatív dihotómia, ami az a kettősség. Ugye itt egy kártya, sorry, no art today, sajnálom, ha nincs művészet, hogy ez a szerencsétlen kis kártya is elkészült, hogy tagadjon valamit, és mire elkészült, rá kellett jönni, hogy műalkotás lehet. Tehát az a kettőség, amely ha dadáról beszélünk, én pedig arról beszélek, azt jelenti, hogy
abban az aktusban, amiben megtagadok, ugyanabban az aktusban el akarom fogadtatni, és utána megint így tovább, és így tovább. Végül a negyedik az a realitás, amely hát talán a legfontosabb, mert végül is a realitásnak egyes aspektusaiban jelenik meg az összes többi. Ez ugye mit jelent számodra a művészet a Feláll a faszod című szöveg, amely szintén egy jelvényem van, van belőle egyébként néhány darab még, már a jelvényből. Itt is jelvényről van szó, de itt most mást emelnék ki, hogy a jelvény jel, az én benne van. Tehát jelv, én, y. Na most nekem az a meggyőződésem, hogy ez a realitás negyedik pontként ez a legfontosabb. Tűnik az én eddigi művészettörténeti tapasztalatom és a saját tapasztalatom is az, hogy akkor, amikor az ember a valóságnak a legmateriálisabb szféráival kerül nagyon kontakt kapcsolatba, akkor nagyon intaktá válik a művészet. Ez az, amiről ugye itt a Düsami egy kiragadott mondatában is volt szó, hogy ez mindig kérdéses, hogy az alkotói tevékenység, vagy a művészet mennyire képes társadalomban vagy emberi közegben funkcionálni, és hogy milyen ereje van. Na most, tehát tulajdonképpen ezek lettek volna a tézisek. Én úgy gondolom, hogy ha egy ilyen intellektuális lepel, vagy állarc alól néha nagy ritkán, ugye sikerül fölvillantani valami fényt. Lehet látni? Igen? Hát akkor nem olyan.
Tóth Gábor után Eckler Dezső építész következik. A szimpozión után 4 évvel nyitott önálló építészirodát. Ma tanszékvezető egyetemi tanár a győri Széchenyi István Egyetemen.
Eckler Dezső vagyok, építész. Hölgyeim és uraim, Marcel Duchamp művészetének olyan aspektusáról szeretnénk beszélni, amely hozzám, mint építészhez közel áll. Tudnélik Duchamp teréről. Duchamp azok közé a művészek közé tartozik, akiknél már-már fontosabb az, amit nem csinálnak, mint amit megcsináltak. Hogy kik ilyenek még? Rimbaud, Ottlieb, Beuys, hogy a kézenfekvő példákat mondjam. Duchamp kubistaként nem kubista. Tárgyakat állít ki, melyeket nem ő csinált. 27-től 35-ig nem alkott, stb. Szobrász úgy, hogy nem csinál szobrokat, ahogy bal sem csinál szobrokat. Festő úgy, hogy nem fest képeket. Megjegyzésként rögtön ide kívánkozik. Nem arról van szó, hogy nem szobrokat, hogy nem képeket csinál, vagyis nem munkáinak polgárpukkasztó újító jellege a fontos, hanem hogy nem csinál szobrokat, hogy nem csinál képeket, tehát az, hogy művészetének anyaga nem a megfogható. Úgy, ahogy Beuys mondja, szobrászatának tárgya a megfoghatatlan. Ha pedig úgy vesszük, hogy a megfoghatatlan első lépésben, tehát fizikailag a tér, akkor úgy kell következtetnünk, hogy Duchampnak kitüntetett anyaga a tér. Legutóbb a Ludwig kiállításon volt ez átérhető számomra, Beuys pecsétes filctekercse láttam. Az, hogy tere van. Felmerül persze, hogy azért éreztem így, mert Beuys jelentős. Mégis úgy gondolom, fordítva van. Beuys és Duchamp is nagyrészt azáltal jelentősek, ahogy nem csinálnak dolgokat, és ezáltal van terük. Leírható-e a Duchamp-i, a Beuys-i tér? Félreinterpretálások sora jelzi, hogy nem könnyen. Lásd legutóbb Beuys kiállítása Bercsényiben. Beuys attribútumok, kalapok, keresztek, tömkelege. Mick Jagger véleményem szerint azért nagy művész, mert zenéjének levegője van. Ugyanazt csinálja 20 éve, és mégis. Titka a hangjegyei, az ütései közt van abban, amit nem csinál. Beuys kis buszból kiömlő szánkói látszólag bárhogy elrendezhetők, egy-egy újabb kiállításon, de csak látszólag. Bárhogy elrendezhetőek, mert nem szobrászati rend köti őket, illetve nem rendezhetők el másként, mint eredetileg, mert a terük kötött. De mi ez a tér? Nyilvánvaló Beuysnál és Duchampnál is munkáik helyhez, időhöz, alkalomhoz kötött jellege. Ezeknél a művészeknél fontosabb az auftakt, a felütés, az alkotás előtti lélegzetvétel, mint maga a mű. A döntés, a választás és a nem választás a fontosabb, vagy legalábbis a művel azonos rangú. Duchamp tulajdonságok nélküli művész. A művészet úrihja. Tud nem dönteni. Visszatartja magát, meg tudja tartani magát a meghatározatlanban. Mondén alakja, önmegtartó felülemelkedettsége a koron valóban csak Ulrichhoz és Ottlikhoz fogható. Lásd, Ottlik zakója, Eszterházinál. Zakó, hátranyalt haj, kisportó csontos szikárság. Mi ez? Modor? Stílus? Lásd nyugat-berlines New Wave ifjúságunkat. Nem. Világnézet és sors, ha úgy tetszik, karma. Még egy párhuzam. Ulrich és Diotima testvérszerelme. Nem tudom, a művészettörténet felvetette-e már ezt. Én tudom Duchamp egész munkásságát a Paradicsomban és a Tavasz című korai képektől egészen a nagyüveg mennyasszonyáig és a szélelbélelt ürgékig úgy látni, mint a házasságba elrablott nővére vagy nővérei utáni teljesülhetetlen vágy képeit. Mintha ez volna egyetlen témája. Megtartott ártatlanság, megőrzött teljességvágy. Duchamp műveiben ennek a hosszan kitartott gyermeki egzisztenciának a tere a fontos. Duchamp tere, apám tere. Az első századfél gyermeki nyílt férfiasságának tere. Duchamp és Beuys antiművészetében egzisztenciális terük a fontos. És az, ahogy ezt, és az, hogy ezt képesek művé varázs.
Eckler Dezső előadása után Birkás Ákos festő következik. A szimpózion időpontjában már 21. éve tanár a képzőművészeti szakközépiskolában. Később előadó a párizsi École Nationale des Beaux-Arts-on.
Birkás Ákos vagyok. Hála Istennek egy kicsit lelassult a előadásuk. Utána, aki emlékszik, ott a Szőke Anikó és a György Péter meg a Tábor Ádám milyen tempóval beszélt. Halára voltam rémülve, hogyha sorra kerülök esetleg rögtön utána, hogy fogom én ezt, hogy micsoda szakadék lesz az én lassú beszédem, de hát itt ilyen lelassult. Motyogok? Jó. 1973-ban Milánóban egy barátom elvitt a Arturo Schwarznak a galériájában, ahol egy Picabia kiállítást láthattam. És amióta ez a feladat van, hogy a Duchampról kell beszélni, és töröm a fejem, hogy mi kapcsolatom van nekem ezzel, vagy hát egyáltalán mi jut eszembe, folyton ez a Arturo Schwarz és a Picabia. Akkor 73-ban azt hittem, hogy ez egy olyan véletlen, hogy oda kerültem. Ma már tudom, hogy a barátom akkor a lehető legjobb, legtitkosabb helyre vitt el. Ez az Arturo Schwarz, ez nem sokkal ezutánra fölhagyta a galériát, és írt egy könyvet Duchampról, ami biztos többen ismerik, ami a Duchamp gondolkodásának a alkimista, okkult, hermetikus hátterét fedi föl. A Picabia kiállítás nagyon mulatságos volt, de nem nagyon tudtam vele mit kezdeni. Kartonokra, 20-as években készült munkák voltak, kartonokra, temperával festett nagy, egyszerű formák, és gyufák, cigaretták és tollak voltak hozzá ragasztva, és leginkább amolyan egyszerű, kedves tájképeknek neveztettek ki. Ha belegondolok, hogy életem során hol voltam én igazán közel a Duchamp-i közeghöz, akkor azt kell mondanom, hogy akkor ott ebben a galériában, nem pedig amikor múzeumban eredeti Duchampot is láthattam. Majd rátérek erre, hogy miért. De most előbb egy kis kitérőt szeretnék. Eckler itt megpendített egy Duchamp-Beuys párhuzamot. Ezt nagyon jó gondolatnak tartom én is, aki csak egy
Ez mind van.
Hát akkor nem számít a cserére.
Szóval a
tájékozottak tudják, hogy század művészetének két nagy oszlopa van, az első, szóval hogyha úgy nagyon-nagyon tömören két figurával akarjuk a századnak a művészeti élvonalát vagy karakterét meghatározni, akkor az egyik Duchamp, a másik Beuys. És nagyjából egészéből sok rokonvonást is találhatunk köztük. Mind a kettő rendkívül eredeti a eszköz használatában és ezzel az eszköz használattal nyelvteremtő. A másik vonás az, hogy ezzel a szédületes semmibe rohanással nem csúszott ki a talaj a lábuk alól, mert minél inkább megismeri őket az ember, annál inkább kiderül, hogy olyan elképesztő tartalékaik vannak a mindenkori emberi gondolkodást illetően, tehát nem a modern gondolkodás, hanem az emberi, mindenkori emberi gondolkodást illetően, a okkult, a hermetikus tudományok területéig nyúlóan. Egy pillanat. Igen, hogy mind a ketten hatalmas rombolást és ugyanakkor építést is végeztek, és még egy vonás, amit viszonylag a nagy tisztelettől, hát kevesen, vagy ritkán mondunk ki, mind a kettőben van valami alapvetően bohócos jelleg is. A Meret Oppenheimnek vannak emlékezései. Nagyon érdekesek, maga a művésznél is nagyon érdekes, de ő a 20-as években kimondottan Duchamp körében élt, és ő nagyon erőteljesen, és hát ő kompetens hívja föl, érdekesen hívja föl Duchampnak is erre a bohócos karakterére, illetve kereken azt is mondja, hogy nem kell mindent olyan komolyan venni a Duchampnál, ahogy azt. Hát persze ez az Oppenheimnél adódhat a nagyon közeli látásból, ugye? Szóval nagyon közelről nézi a dolgot. Ez a párhuzam, ez a Duchamp és Beuys párhuzam egy kicsit ilyen patetikus dolog, és ezzel magam részéről le is róttam a kegyelet köreit, vagy mondatait. Igazából engem a Picabia és a Duchamp közti összefüggés érdekel, méghozzá a következők miatt. Az az elképzelésem, hogyha én egyszer abba a szituációba kerülnék, hogy művészettörténetet írnék, akkor valamiféle karaktertörténetet írnék. Ez eleve hülyeség, mert nincsen története a karakternek, mert a karakterek mindig állandók. Tehát a művészetet az egyes alakok, figurákat és a művészetüket, mint karaktereket, mint állandóan az emberiség történetében állandóan itt levő karaktereket próbálnám felfogni, és egy-egy művészeti szituáció, amikor a művek keletkeznek, az néhány karakter, néhány kapcsolatba kerülő karakter bolygórendszere. De ez a szituáció tulajdonképpen a művészet történet során lényegében állandó. És a mi életünkben is előfordul, és ezért belülről is ismerünk. Mi is mindig egy ilyen bolygórendszernek a részei vagyunk. Már most már mondom, gyorsan vége lesz. És az az érzésem, hogy ebben az összefüggésben a Duchamp a Picabia nélkül nem érthető meg. Duchamp egy hatalmas héroszként jelentkezik, ahogy a művészettörténelmet szemléljük. Hogyha ezt a szűkebb emberi viszonylatkört nézzük, akkor a Duchamp, ha szabad így kifejezni magam, inkább papi jellegű figura, egy félisten, egy forrás jellegű félisten karakter mellett, aki a Picabia. A Picabia, aki a változtatás elvét egyszerűen egy, nem tudok más mondani, egy dúvad jókedvéből és életöröm elvéből minden meggondolás nélkül csinálta. Ezzel szemben Duchamp-nak az elve az volt, hogy sose ismételd magad. Tehát ő egy negatívumban, egy önmagának tiltó valamiből indult ki, mondjuk a Picabiához képest. Nem akarom én ezt a dolgot kifejteni, nem is vagyok erre igazán hivatott, meg eléggé tájékozott, csak szerettem volna legalább ilyen ennyire vázlatosan a Duchamp-nak ezt a, én szerintem, ha belegondolok, nagyon is érzékelhető papi, szacerdót jellegű kiemel.
Birkás Ákos után Hegyi Lóránd művészettörténész előadása következik. A szimpózium időpontjában már 10. éve diplomás művészettörténész esztéta, ekkor az MTA művészettörténeti kutatócsoportjának tudományos munkatársa. Később a Műcsarnok nemzetközi osztályának vezetője, majd a Bécsi Modern Művészetek Múzeumának igazgatója.
Hegyi Lóránd vagyok. Amikor felkért engem Galántai Gyuri erre a részvételre, akkor lelkemre kötötte, hogy lehetőleg ne művészettörténeti előadást tartsak, és főleg ne hosszan. Amúgy is itten a művészek tartottak szép Duchamp előadásokat, úgyhogy én mostan egy mesét szeretnék elmesélni, ilyen minőségemben még nem nagyon léptem fel. Azért teljesen kibújni a bőrömből nem tudok, és azt az egy művészettörténeti környezetet szeretném csak jelezni, amiben ez a mese Marcel Duchamp által lejegyeztetett. 1913-ban, az utolsó háború előtti béke évben írja ezt a történetet. Na most ebben az évben a futurizmus egyik főműve Boccioninak a Mozgás ősformája térben című plasztikája készül el, ami tulajdonképpen a futurizmusnak egy nagy összefoglaló komplex művének tekinthető. Ugyancsak ebben az évben oppozícióként Giorgio de Chirico megfesti az első metafizikus festményt, a Költő és a filozófus című munkáját, ami megint csak a következő 10 évre meghatározó műként szerepel. 1913-ban festi Kazimír Malevics az első szuprematista képét, ami nem kell különösebben bemutatni, hogy mennyire meghatározó jelentőségű mű. Robert Delaunay ugyancsak 1913-ban festi az ő első absztrakt képét, a Nap című művet, amin kilép a kubizmus rendszeréből és egy sík geometrikus művet hoz létre. Picasso élete egyetlen absztrakt kollázsát, egy Fej című kollást ugyancsak 1913-ban hozza létre, és ugyancsak ebben az évben csinálja a Gitár és borosüveg című fából készült kollázs szobrot, ami a nála ugyanebben az évben 13 őszén, késő őszén járó Tatlin művészetében a konstruktivizmust elindítja, olyannyira, hogy amikor Tatlin hazatér, még 1913 decemberében, tehát ugyanebben az évben megcsinálja a képreliefnek nevezett első konstruktivista művét, amire megint csak egy körülbelül 10-15 éves fejlődés ráépül. És végezetül 1913-ban csinálja Duchamp az első ready-made-et, a biciklikereket. Na most ebben az évben, mielőtt ez a biciklikerék elkészül, Duchamp egy barátjával 3 hétre Bretagne-ba megy, és ott hallja, vagy ott jegyzi fel ezt a kis mesét. Nem beszéltünk össze Tóth Gáborral, de majd meglátjátok, hogy mi lesz a közös pont. Van egy öreg király, akinek van 3 fia. Halála előtt nem tudja eldönteni, hogy kire hagyja a birodalmát. Na tessék. Fölajánl mindegyiknek 1 aranypénzt, és azt mondja nekik, kaptok mind egy-egy napot, és amíg lemegy a nap, össze kell gyűjtenetek valamit, annyit, ami a palotának a nagy termét kitölti. Odaadja az első pénzt, elmegy az első királyfi, körülnéz a piacon, ő nem lát semmit, ami elég olcsónak tűnik, kimegy a tengerpartra, és a homokos, sós homokot egy aranypénzért szekérre rakhatja, beviszi a palotába, ez semmire nem használható, mert sós, rakják, elfogy a pénz, és a nagy terem csak félig van a homokkal. Második nap odaadja a király a második királyfinak, a középsőnek, ő kimegy a piacra, körülnéz, azt látja, hogy a legolcsóbb, ami kapható, a már romlott szalma. Kocsira rakatja, viszi a palotába, majdnem teli van a nagy terem, de még mindig nincs egészen teli, ő is elveszti. Nagyon kíváncsiak, odaadja a király a harmadik nap a harmadik fiúnak a harmadik aranypénzt, és az eltűnik, és várják, már sötét van, lemegy a nap, és akkor megjelenik, behívja a királyt, sötét a terem, semmi nincs benne, sehol semmi, és egyszer csak a terem sarkába meggyújtja a kis mécsest, amit pár pillérrel vett a piacon, és a mécses fénye bevilágítja a termet. És ez a Düsan számára egy nagyon fontos metafora, az anyagtalan mű, a szellem fénye, ha tetszik, ugye a lefel alatt Tóth Gábor is meggyújtotta a kis fényt. Furcsaság az, hogy ez 1913-ban íródott. Köszönöm szépen!
Hegyi Lóránd előadása után Földényi F. László következik. Földényi magyar-angol szakon végzett a szimpózium időpontjában immár 12. éve, amikortól a Magyar Színházi Intézet munkatársa. 4 évvel később az összehasonlító és világirodalmi tanszék docense. 2007-ben Széchenyi díjat kap. Rendszeresen publikál kortárs művészetről szóló írásokat.
Földényi László vagyok. Hogyha Duchampra gondolok, akkor nekem mindenek előtt nem a művészet jut eszembe, és rövid előadásomban ahhoz a gondolathoz, abból a gondolatból indulnék, amit már a Birkás Ákos előbb jelzett, hogy a Duchamp egy negatív parancsot adott föl, hogy soha semmit, semmilyen gesztust nem szabad megismételni. Véleményem szerint emögött a parancs mögött kimondatlanul is ott húzódik az a felismerés, hogy ne ismételj meg semmilyen gesztust, hiszen az életedet sem tudod megismételni. Saját egyszerűségének a beismerése óhatatlanul a káosz gondolatához vezeti az embert. Ha elfogadja az elfogadhatatlant, vagyis hogy élete soha nem fog megismétlődni, hogy az a lény, akit énnek nevez, se korábban nem létezett, se később nem fog még egyszer létezni, hogy az az arc, amelyet visel, vele együtt örökre eltűnik, akkor életét csodának, megfejthetetlen titoknak, kinyomozhatatlan véletlennek kell látnia. És mi egyéb lenne a káosz, mint a véletlen uralma, amelyben minden egyszeri, megismételhetetlen, és aminek végső ismérve a totális szétfelé tartás, a dezorganizáció. Olyasmi, amire szavak sincsenek. A világ ezért sok mindent elkövethet az emberrel. Lejárathatja, kifoszthatja. Egy valamit mégsem tehet, nem írthatja ki belőle a lénye mélyét uraló káoszt, nem foszthatja meg léte egyszerűségétől, nem veheti el tőle a halálát. Mi egyéb lenne Marcel Duchamp által gyakorolt anarchisztikus esztétika, mint annak belátása, hogyha az ember amúgy is rendelkezik ezzel a különös hatalommal, akkor próbáljon meg erőt ismeríteni belőle. Tanuljon meg élni a halállal, valahogyan úgy, ahogyan a világ is él a világi hatalommal. Nem a minden életet meghatározó káosz tagadása a szabadság, hanem a káosz felismerése. Csak ekkor adatik meg az az elfogulatlan pillantás, amelynek birtokában az ember, ha nem is boldogabb, de legalább kevésbé kiszolgáltatott. Ez a felismerés éppen az abszolút intenzitásra ragyogó pillanatokban lepleződik le. Nagyon is érthető, hogy az ember ilyenkor, még oly közel kerüljön is a halál gondolatához, nem válik búskomorrá, már az örömtől sem kezdett fényleni az arca. Marcel Duchamp kifejezésével élve, magatartását ilyenkor a meta-irónia határozza meg, abból felismerésből következően, hogy újfenn Duchamp-t idézve, nincsen megoldás, mert nincsen probléma. Maga Duchamp egy olyasfajta látásmódra törekedett, mely nem foglalkozik a dolgok összehasonlításával, egybevetésével, és amelynek birtokában az ember mindenre úgy tud tekinteni, mintha életében először pillantaná meg. Az a feltevés húzódik ennek mélyén, hogy a törvényszerűségeket az ember csempészi bele a világba, mely valójában abszolút anarchisztikus. És ha az intenzíven átélt pillanatokra emlékezünk, akkor ez nem csak feltevés. Ilyenkor valóban minden egyszerűnek, összehasonlíthatatlannak tűnik. Az anarchizmus belátásához végül is nem kell elméleti előkészület. Az, ami az ember számára a legközvetlenebb bizonyossága rendelkezik, vagyis a saját élete, maga is kicserélhetetlen, összehasonlíthatatlan és egyszerű. Ez a személyes élet egyedül a keletkezés és az elmúlás parancsának engedelmeskedik, ami azonban nem törvényszerű, hanem vak és befolyásolhatatlan. S ha Duchamp neve fölmerült, akkor ne feledkezzünk meg a dadaizmusról sem, amelyet mi ma is következetesen bennem vallott szándékossággal félre magyaráznak, és a mélyén dúló anarchizmust a felszínen megjelenő játékosságra szűkítik le. Pedig a dada azzal, hogy a véletlent, a kiszámíthatatlant törvényerőre emelte, nem csak a játékról és az öncélú élvezetről tett tanúbizonyságot, hanem arról a mélabúba ágyazódó felismerésről is, hogy a legtávolabbi horizontok is mi bennünk húzódnak. Hiszen az ember nem vonhatja ki magát az egyetemes szétesésből. Még amikor a rend állarcával próbálja elfedni a káoszt, akkor is a maradéktalan anarchiát gyakorolja. Vajon a rendteremtés elszenvedése valami olyasminek, amiről sejtelmünk sincs, és amiről semmilyen fogalmat sem tudunk alkotni magunknak? A rendteremtés és a halálra való készülődés egyik változata lenne? Köszönöm szépen.
Földényi F. László után Kukorelli Endre következik, aki erre az alkalomra írt versét olvassa fel, melynek címe Cukrozás. Kukorelli Endre a szimpózion időpontja előtt 6 évvel szerzett diplomát magyar történelem könyvtárszakon. Ekkor még 2 éven át a Pallasz könyvkiadó lektora, ezután a Magyar Narancs szerkesztője, majd főmunkatársa, később a Kaligram rovat vezetője. Irodalmi munkássága mellett a Magyar Képzőművészeti Egyetem tanára.
Kukorelli Endre vagyok. Cukrozás. Akkor már több napja elég jól vagyok. Beburkolóztam egy lepedőbe. Ha jól kidugom a fejem, látom a közértet. Lelátni. Az a közért ott, ahol a kirakatban kóla kiállítást rendeznek. Akkor most tulajdonképpen rábasztatok. Akkor szétrágtam a nyelvem a fájdalomtól. Hallható vagyok, elvtársak? Van egy ilyen elképzelésem, hogy lemegyek a közértbe. Akkor már több napja nem eszem, hogy ne fogyjak, és nem tudom befejezni az evést. Hát nem olyan ez, mintha diszidálnánk. Akkor már evés közben is éhezem. Minden esetre a belemről álljál le. Arra gondoltam, hogy lemegyek, hogy mintha csak úgy lenéznék a közértbe. Ha kinyitom az ablakot és kihajolok, látom a kirakatokat. Valóságos kiállítás egy kirakat. Mennyi nagy üveg. Közben rosszabbul érzem magam. Nagyon is hagytam, hogy összetorlódjon és elborítson. Nincs is közért. Ha kinyitod az ablakot, akkor beröpülhet az ellenség. Az van, hogy ha lemegyek a közértbe, akkor ehhez pénz kell. Akkor ehhez kemény hidegnek kell lenni. Sötétség legyen és csillagozás. Hogy teli legyen gödrökkel a járda. Hogy állandóan a lábam elé kell nézni, ha nem akarok megírni semmit. Semmi olyat, ami megvédeni engem. Amitől reszketsz. Amire inkább nem is gondolnál. Vagy elesni, fölkelni és megszabadulni valahogy. Mindenki igyekszik valahogy megszabadulni a használhatatlan testétől. Teli van velük az utca, amit még nem ismerek. Lehet, hogy nem jut eszembe semmi. Most lemegyek a közértbe. Most eléggé jól telik az életem. Még semmit sem kell kirekeszteni. Még az van, amit kijelölök, ami fennakad, mint egy szölöpön valami döglött és felpuffadt állat, jó van és lebeg, lebeg a vizen, elmerül és fölbukik, billeg, úgy tetszik innen, és olykor, mintha ketté vágná a szölöp, Ilyenkor érzed a tested, mint a téged fűrészelne ketté, és nem túl könnyű, de nem is nehéz, inkább csak nehézkes, ahogy egyetlen erőteljes mozdulattal átüti a gyomornál a hasfalat, ilyen kis élet, és ez az, amit csak az Isten láthat át. Te csak könnyékig turkálsz benne, vagy finomkodva tapogatod, hogy szorongunk, vagy viszolygunk, és micsoda ilyet és gőgös pofák, ahogy ez az iszonyatos tömeg csúszik, zuhan egyenesen a pokolba, és pörög, és forog visszatarthatatlanul, mint akit fölzabáltak, és most jön ki, vagy mint egy kissé már túlére gyümölcs, ami a hatalmas zuhanás után szétlocsan majd egy finom, fehér, odaterített lepedőn. Az a közért, amit kinézek magamnak. Most lemegyek, és akkor veszek minden esetre cukrot. Kristálycukrot. Van olyan műanyagos. Minden esetre veszek belőle magamnak egy kilót. Gyorsan tud fogyni a cukor. Nincs más, amit készen veszel. Á, nem, nincs. Ez a büntetés.
Kukorelli Endre előadása után következik Rózsa T. Endre művészettörténész. A szimpózion időpontjában párizsi, bécsi és budapesti egyetemi tanulmányai után, immár 9. éve, a Magyar Rádió szerkesztő műsorvezetője, a Láttuk, Hallottuk adásainak szerkesztő műsorvezetője. A 12 évig működött műsorfolyamban közel 1800 kiállítás kritika hangzott el.
Rózsa T. Endre vagyok, és meg kell mondani őszintén, hogy nagyon sokáig gondolkodtam, hogy miről beszéljek abban a nagyon rövid 5 percben, amiről beszélhetek Marcel Duchampról, akit én is a 20. század egyik legfontosabb, mondhatni kulcsjelentőségű emberének tartok. Akkor, amikor a szó elkezdett görögni itt az asztal egyik végétől, eleinte csak a ready-made-ekről volt szó, ami Duchamp tevékenységének egy nagyon fontos, de mégiscsak egy áttételes oldala, valaminek a következménye. És ahogy közeledett errefelé a szó, egyre jobban azt hiszem kibontakozott az, ami igazán fontos, az, hogy Duchamp, Ákossal teljesen egyetértek, pap volt, szinte proféta, és neki volt egy fontos mondani valója, ez a mondani való a csenddel volt kapcsolatban. És valahogy ezt a csendet fejezte ki, azt hiszem, a ready-made-eken keresztül is, és az igazi mélysége ezeknek a ready-made-eknek azokban a hosszú években rejlik, amikor Duchamp nem csinál semmit. Most ez a semmi, ez egy tömény semmi volt. Egy telített semmi, nem egy üres semmi. És ez az üres semmi látszatát fölkeltő, valójában tömény semmi, az, amelyik őt olyan fontossá teszi, és ami őt pappá teszi, vagy bizonyos értelemben profétikus egyéniséggé teszi. És én arra gondoltam, hogy az lenne a leghelyesebb, hogyha én itt 5 percig ülnék, és nem szólnék egy szót se. Ezzel valamilyen formában kényszeríteném a hallgatóságot arra, hogy ezt a semmit egy bizonyos töménységgel átélje. De aztán eszembe jutott, hogy ez nem az igazi megoldás, és itt van a magnetofon, elhívtam ide egy barátomat, aki biztos itt lenne, ha módjába állna itt lenni, úgyhogy az a helyes, hogy itt legyen. Ez az összefüggés is nagyon erősen föltárult, akkor, amikor a bajszal, illetőleg a Duchampnal így letevődtek ezek a pontok. Sőt, még egy érdekes összefüggés is föltárult, ez a pici fényecskékkel kapcsolatos. Ez egy véletlen, de én nagyon meghatónak tartom ezt a véletlent, hogy hát valamivel több ideje van, mint 2000 éve volt a Makkabeus forradalom, és ennek az emlékünnepe a Hanuka ünnepe. Nem egészen egy hét múlva lesz a Hanuka ünnep, és a Hanuka ünnepnek a jelképe a kicsi láng. Most pedig bekapcsolom a magnót, a jelenlévők közül sokan ismerik, aki itt van most a magnetofonon, Bikiként ismerik, Hajas Tiborként ismerik. Ezt körülbelül 10 évvel ezelőtt készítettük, ezt a dolgot, ami itt van, és akkor le is ment a rádióba, úgyhogy ez nyilvános, tehát sokan ismerik. De aztán mostanában meg akartam ismételni, és mert arra gondoltam, hogy sokan ezt nem hallották akkoriban, és sajnos most nem sikerült megismételni, mert most azt mondták a rádióban, hogy most ne ismételjen meg, mert nem aktuális, vagy nem időszerű, vagy nem olyan a hangulat. Én nem tudom eldönteni, én azt hiszem, hogy egyszerűbb, hogyha a hallgatóság számára bízom, és végül is legyen akkor újra megint csak nyilvános.
Igen, jól hallod. Én vagyok az. Figyelj erősen. Néhány percem van csak, hogy megpróbáljalak megérinteni. Megérinteni olyan lehellett finoman, és mégis olyan hatalmasan, amiről eddig nem is álmodtam. A rádió, ez az óriási hatalom most egy rövid ideig csak veled törődik. Csak veled játszik. Hozzád simul, megkísérel alkalmazkodni hozzád, testet ölteni a szobádban, az enyémet. Dőj hátra, engedd el magad, hunyd le a szemed. Így akarlak. Nem valamit hallgatsz, hanem engem. És ez elég. Nincs szükség arra, hogy mutatkozzam. Felismersz a legparányibb információból is. Jól is lesz, kicsit túlságosan is jól, nem? De most rá is vagy szorulva erre. Pedig segítek neked. Én viszont egyedül vagyok. Mint egy vakon és süketen, és pusztán magammal kell beérjem. Az emlékeimet, a képzeletemet kell tapogassam úgy, hogy te érezd. Érezd úgy, hogy válaszolj is rá. Mozogj együtt vele. Javíts ki, ahol hibázok. Mert én nem észlelek belőled semmit, csak magamat. Megteszek mindent, megtöltöm a szobádat, óriási leszek, hogy módod legyen válogatni, halkítani vagy hangosítani, ahol úgy kívánod. Módod legyen úgy bánni velem, mint egy tárgyam, olyan szégyentelenül és szabadon, csak a saját gyönyörűségedre. Micsoda izgalom lehetek a számodra. Éfele, próbáld a hangszínt is. És micsoda tárgy vagy te nekem, micsoda ellenállás nélküli bemutatót tarthatok magamnak rajtad. Mennyire megrészek lehetek magamtól. Érzed? Finom volt. Gyökér jelent, hogy simogassalak. És ráadásul ez rengeteg idegen. Ez a sok férfi, nő, gyerek, aki lesmerődik. Ez a sok hallgató, aki mind részt vesz a történetünkben, ami az ő jelenlétünkből lesz igazán teljes, igazán izgató. Hé, ti mikor kerültök sorra? És mire fogtok kelleni? Készüljetek! Sietnünk kell, de jár az időnk. Gyorsan. Ez a magányos tánc országvilág előtt nem tarthat örökké. Siess! Én elvégeztem, amit akartam. Ha te még nem, most már fejezd be egyedül.
Rózsa T. Endre előadása után következik Horányi Özséb. A szimpózión előtt 20 évvel a Műegyetemen villamosmérnöki diplomát szerzett, majd általános nyelvészetből doktorált. A szimpózion után 5 évvel választották a Pécsi Egyetem bölcsészkarának dékánjává. Később a Vigília című folyóirat egyik szerkesztője, a Magyar Pax Romana katolikus értelmiségi szervezet elnöke, illetve a Műegyetem szociológia és kommunikáció tanszékén tanszékvezető helyettes, egyetemi tanár.
Egy egyszerű lélek, Horány Józsi, egy egyszerű lélek hallgatja ezt a sort, itt a sor végén. Tudja, hogy rákerül legutoljára a sor. Hallgatom azt, hogy mi van az elején, hogy folytatódik itt a Birkás Ákos környékén, történik a nagy fordulat, én meg influenzás vagyok. És azon gondolkozom, hogy mi fog most történni, mi az én dolgom. Arra alkalmatlan vagyok, hogy slusszpoént csináljam. Amit mondani tudnék, vagy amit mondani tudok, az teljes egészében az, amit ők már elmondtak. De abba a csendbe, amit nem lehet kimondani. De ez is megtörtént. Valamit mégis csak kell mondani. És akkor megint eszembe jut az, amit néhány nappal ezelőtt, amikor tűnődtem azon, hogy miről beszéljek ebbe az 5 percbe, akkor a posta hozott a számomra egy verbális eredményt tett ezzel a meghívóval. Itt van rajta a szöveg. Mindenki ismeri nyilván, jobban szeretek élni, lélegezni, mint dolgozni. Nem gondolom, hogy a munka, amit elvégeztem, bármilyen társadalmi jelentőséggel bírhat a jövőben. Tehát, ha úgy tetszik, a művészetem az, hogy élek. Minden másodperc, minden lélegzetvétel egy mű. Amit sehol sem égyeznek, ami sem nem vizuális, sem nem agyi. Ez egyfajta állandó előfordulat. Az jutott akkor eszembe, hogy talán az volna a legszerencsésebb, és tőlem egy bizonyos értelemben a legidegenebb, hogyha valami fajta disambi gesztust tennék, és azt mondanám, hogy egyszerűen nem igaz az, hogy bármilyen társadalmi jelentőséggel bírhat a jövőben. Nem igaz, hogy a művészet az élet. Nem igaz, hogy minden másodperc, minden lélegzetvétel egy mű. Nem igaz az, hogy sehol sem jegyzik. Hát nem erről szól ez a dolog, hogy mennyire jegyzik. Nem igaz az, hogy nem vizuális. Nem igaz az, hogy nem agyi, és nem igaz az, hogy egyfajta állandó elfogja. Ez ugyanarról szól. Azért szól ugyanarról, mert ahonnan én látom ezeket a kérdéseket, az egy egészen más felkérdés. Én az utóbbi évtizedben nagyon belebonyolódtam egy tiszta véletlen folytán a közoktatásnak egy részébe a vizuális nevelésbe. És egyre nagyobb döbbenettel szemléltem azt, hogy az, ami ebbe bele van fogalmazva, az egy teljes félreértés következtében az elmúlt években kezd átmenni a közoktatásba Magyarországon. Már bele van írva mindenféle hivatalos könyvekbe és programokba. Igazából nem fog megvalósulni szerencsére a kontraszelektált pedagógus társadalom miatt, de ez az egyetlen szerencse. Nevezetesen az, hogy mindenki művész, hogy minden művészet tud lenni. Ami egyszerűen nem igaz. Ami egyszerűen egy értékvesztett társadalom, egy értékvesztett kor, önmagát túlbeszélő, önmagát túlharsogni, óhajtó gesztusának a közoktatási katasztrófája volna. Nevezetesen az, hogy csinálja a gyerek a rajzórán, vagy az akármilyen, azt, ahogy gondolja. Ivan Korbács Péter, vele csináltuk ezeket a dolgokat, vele is, itt a gettoján. És ez mind arról szól, hogy egyre kevésbé fontos az, hogy igenis be kell kerülni valahogy egy körbe. Hogy ezt úgy hívják, hogy föl kell szentelni magát. Vagy hogy önmagát szentelni. Hogy úgy hívják, hogy szocializálódni. És úgy kerül be egy körbe. Hogy azáltal kerül be egy körbe, hogy beemeli korát. Valamilyen kegyelem. Vagy azáltal kerül be, hogy valami egészen más dolgot csinál, például, hogy valami mívességre adja a helyét. Az egy más kérdés. A művészet, ha benne van a könyvben. És nem művészet akkor, hogyha ezt nem a Duchamp mondja. És nem művészet akkor, hogyha nem valaki olyan mondja, mint én. És ez van félreértve a közigazgatásban. Egyébként lehet, hogy érdemben tudom elnézni. Köszönöm szépen.
Horányi Özséb előadásával véget értek a Marcel Duchamp szimpózium 5 perces előadásai. Elhangzott találkozó Marcel Duchamp 100. születésnapja alkalmából. Az ELTE BTK esztétika tanszékén 1987. december 11-én elhangzott előadások felvétele. A hangfelvételt Galántai György készítette. A felvételek az Artpool Művészet Kutató Központ hangarchívumában találhatóak, illetve elérhetőek az Artpool honlapján, az artpool.hu/Duchamp/MD Spirit címen. Ugyanitt az előadások leírt szövege és fotódokumentáció is elérhető. A műsor az Első Pesti Egyetemi Rádióban készült.